Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Ma is folytatódik a nyár, rengeteg napsütéssel. Záporokra északkeleten, a keleti határ közelében lehet számítani. Élénk lesz a nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament. Ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat.
Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
A tervezet szerint a többi között megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akart tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet. Ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolaj árában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olajárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldördülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remény van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulat. Hangulatot teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül egy liter dízel. Ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növelik a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdéssé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormozi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre, már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a szemétbe. Falucska Ivet összeállítása.
Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
Az a szokás, hogy így befűzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befűzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csaknem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség.
Az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Dezza Zsolt a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, emellett fontos tényező az is, hogy a meleg hatással van a járművezetők viselkedésére, akik általában sokkal ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, emiatt több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. Hozzátette, az akció részeként a baleset megelőzést szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órák, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott jelenlétet biztosítunk.
A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem.
A tájékoztatás szerint emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron védekeznek. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem a házi állatokra nem veszélyes.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M15-ös autópálya országhatár felé vezető oldalán Hegyeshalom és Rajka között egy furgon szalagkorlátnak ütközött. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű, fokozott óvatossággal közlekedjenek.
Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 3 kilométeres. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Véget ért a világbajnokság Cristiano Ronaldo számára. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. A találkozó egyetlen gólját a csereként beálló Mikel Merino lőtte a 90. percben, amivel az Európa-bajnok spanyolok jutottak a legjobb 8 közé. Az 5-szörös aranylabdás Cristiano Ronaldo ezzel 27 VB mérkőzéssel fejezi be válogatott karrierjét. A győztes ispánok a folytatásban Belgium legjobbjaival mérkőznek meg majd, ugyanis a játéknap másik találkozóján a házigazda Egyesült Államok válogatottja 4-1-es vereséget szenvedett az európai riválisától. A mérkőzésen a belgák részéről De Ketelaere 2 gólt szerzett, valamint Vanaken, illetve Lukaku is betalált, míg az amerikaiak részéről Tillman volt eredményes. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Al-Wasl csapatánál folytatja pályafutását a magyar labdarúgó első osztályban szereplő Kisvárda 19 éves nigériai középpályása Ridván Popola jelentette be a klub hivatalos oldalán. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy továbbított a magyar együttes a következő körbe, ahol Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az ellenfél. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségkapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. Alaksa Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé ott lehetnek Ausztráliában. Míg Leimeter Dóra, Ribenszka Natasa és Aubéli Tekla nem tagja a keretnek. A Wimbledoni tenisztornán a vegyes párosok versenyében Stolár Fanni oldalán a horvát Paviccsal az elődöntőbe jutott, miután két játszmában verték a Skrupski-Kravcsik duót. A döntőbe kerülésért a Polmans Hunter Ausztrál kettős ellen lépnek pályára. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Ugrás a jövőbe. Erdő és ember viszonya.
Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika. Csak mi bevontuk a modernabb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A díjkioszton jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen, Vazareli kiállítás a Veszprémi Kód digitális élményközpontban és a debreceni Nagyerdei szabadtéri színpad kínálata.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin? És ismeri a mondást, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezzünk a leégés ellen?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása. A nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Július 7-e kedd, Apollónia névnap van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Az állami vagyon visszaszerzés alkotmányos alapjai, melyek lehetnek ezek, és csak jogállami eszközökkel működhet az elszámoltatás, egyre többen mondják ezt, így például az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület is. Ennek elnökével, ennek a szervezetnek az elnökével beszélgetünk 7:45-kor. Aztán sürgőséggel tárgyalja az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, ebben szerepel az államfő elmozdítása is. Hak Péter jogtudós emeritus professzor lesz a vendégünk, mégpedig 7:30 után néhány perccel. és beszélgetünk vele erről. És egy kicsit Németországról is, majd 8 óra előtt 10 perccel, mert hogy kormányváltásra készül az AfD. Mit is jelent ez az európai politikában és Németország történetében? Erről szólunk 8 óra előtt 10 perccel tehát. És még egy téma, 3:49 előtt a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában megjelentek a legfrissebb adatok a magyar kórházak és ezáltal a magyar egészségügy főbb statisztikáiról, teljesítményeiről. Mi olvasható ki belőle? Ez a kérdés tehát 3:49 előtt a műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország! Kakuk el Tamással!
A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen, mégpedig világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy tovább jut a magyar együttes a következő körben. Elbúcsúztatta két korábbi válogatott játékost, Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot is. Tóth Béla beszélgetett a két kosarassal.
Elbúcsúztál a fél időben a válogatottól, illetve elbúcsúztattak téged. Milyen volt nézni azokat a képsorokat, amiben felidézték a pályafutásodat, azt, hogy a válogatottban milyen emlékezetes mérkőzéseid voltak?
Hát érdekes volt nézni, mert először is azt láttam rajta, hogy milyen könnyedén mozogtam. Ez volt az első, amit észrevettem. Nem most voltak azok a felvételek, amiket ugye az elején lehetett látni. Óriási élmény volt nekem amúgy is az elmúlt egy hónapom, ez nagyon érzelmes, ugye maga az elbúcsúzásom a Badalonától is már nagyon érzelmes, hogy sikerült, most itt vagyunk a családdal, és nyilván ez is ugye az MK-hoz felajánlotta ezt a lehetőséget. Óriási élmény volt, rengeteg ember kilátogatott, tényleg nekem a karrierem során nem sokszor volt arra lehetőségem, hogy esetleg a szurkolókkal ennyire közel tudjak találkozni, legalábbis itt Magyarországon, úgyhogy most ez is megadatott nekem és a szurkolóknak is, úgyhogy óriási élmény volt.
A magyar válogatottat azért majdnem 2 évtizeden át erősítetted. Milyen pillanatok jutnak azonnal az eszedbe, hogyha végig pörgeted magadban ezt az időszakot?
Eszembe jut az, hogy mennyi rengeteg kudarc volt. Ugye azért az első 10 év az nem volt túlságosan sikerekkel tűzdelt, mondhatjuk így is. Rengeteg kudarc, rengeteg átdolgozott nyár, aminek igazából nem volt eredménye. De aztán igazából, ha belegondol ember, akkor meg volt eredménye, mert valószínűleg azoknak a nyaraknak és azoknak a kudarcoknak is benne kellett lennie ahhoz, hogy ez a korosztály el tudjon odáig jutni, hogy két egymás után Európa-bajnokságon tudjon ott szerepelni, úgyhogy ott meg egyértelműen a 2017-es Európa-bajnokság az egyértelműen egy csúcspontja volt, azt gondolom, hogy a karrieremnek. Óriási élmény volt ott kint Romániában több ezer magyar előtt játszani, nem feltétlenül bejutni a top 16-ot.
Említetted, hogy érzelmes hetek vannak a hátatok mögött a családdal, hazajöttetek Spanyolországból, a jövőről bármit lehet-e már tudni elárulni?
Nem tudok semmit. Egyelőre teljesen nyugodt vagyok. Pont az a legjobb az egészben, hogy sokan kérdezik tőlem nyilván, de a legjobb az, hogy egyáltalán nem vagyok döntési helyzetben. Most jelen pillanatban ki akarok pihenni magam, családdal akarok sok időt tölteni. Nyilván a család most egy olyan változáson megy keresztül, ami egy nagyon nagy változás, és azt gondolom, hogy ott most jelen pillanatban az elsődleges fókuszom az, hogy szeretnék ott lenni mellettük és segíteni őket, mert ők is segítettek engem az elmúlt 20 évben. És hogyha majd mindenre helyé került, és én úgy érzem, hogy tényleg még mindig ott van a vizsergés bennem, akkor fogok leülni és beszélgetni azokkal az emberek, akikkel kell, hogy esetleg hogyan tovább is merre fogom.
Vojvoda Dáviddal beszélgetek. Mennyit kellett ezen mérlegelni, hogy elbúcsúzz a nemzeti csapattól?
Hát nagyon sokat. Azt gondolom, hogy ez egy több hónap volt, mire jól átgondoltam, hogy mit is csináljak. Nyilván, aki ismer engem, azt tudja, hogy válogatott a szívügyem volt mindig is. Tényleg mindig az első szóra érkeztem minden kapitány hívására, de azt gondolom, hogy közel 20 év után elég volt. Tehát most már inkább előtérbe helyezem a pihenést, a családot, úgyhogy azt gondolom, hogy itt volt az ideje. Nehéz volt, még most is akarták, hogy itt legyek ezen a két mérkőzésen. Nyilván az emberek nagyon-nagyon jól esik, de csúcson kell abbahagyni a válogatott szereplést, innentől kezdve csak a klubcsapatokra fog koncentrálni.
Majdnem 2 évtizeden át voltál a válogatottnak az oszlopos tagja. Hogyha végig gondolod ezt a majdnem 20 évet, akkor vannak-e olyan pillanatok, amik azonnal az eszedbe jutnak?
Hát nyilván a két Európa-bajnokság az egyértelmű, abból is nyilván elsősorban a kolozsvári, mert ugye ott szerepeltünk nagyon sikeresen, de azt gondolom, hogy a 2022-es EB is egy hatalmas élmény volt, ahol tényleg csak világsztár csapatokkal játszottunk. Igaz, hogy 0-5-tel zártuk azt az EB-t, de azt gondolom, hogy egy hatalmas élmény volt. Ez a kettő mindenki valami így elsőre eszembe jut, de nyilván rengeteg nagy mérkőzés van a hátam mögött, hogyha nem is nem tudok most hirtelen kiemelni így mérkőzést. Ez a két EB, ez egyértelmű. de hál' Isten nagyon sok jó mérkőzésem volt a váltottban is, úgyhogy erre közel 20 évre abszolút jó helyzet fogok visszagondolni. Nyilván az élet nem áll meg, egy fejezet lezárult, de azért még jó pár éven van a pályán.
Még különlegesebbé teszi ezt a búcsot az, hogy Fehérváron történik, és együtt Hang Ádámmal, akivel szinte végig a válogatottban együtt szerepeltetek?
Így van, hatalmas megtiszteltetés, hogy a Hang Ádival vonulhattam vissza. Ezt többen is elmondtam, hogy egy nagyon jó viszonyban vagyok az Ádival. A pályán is mindig remekül megértettük egymást. Azt gondolom, hogy nagyon jó csapattársak voltunk. 2017-es EB szobatársam is volt. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy együtt is kezdtük, és együtt is fejeztük be. Az meg egy külön pingentére térve, hogy Fehérváron. Ugye ő is itt kezdte el a pályafutását. Ugye nekem jövőre lesz a 7. évem, úgyhogy ez egy, azt gondolom, egy szép kerek történet.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés, ezt mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mégpedig a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Az interjúban a kötelező sorkatonaság ottani tervezett visszavezetéséről is beszélt, illetve a közelgő szerbiai választásokról is. A riporter Brasnyó Zoltán.
Dr. Pásztor Bálint szerint továbbra is épül a bizalom a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt, illetve az új magyar kormány között. A VMS elnöke brüsszeli látogatásán a Tisza párt mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőivel is egyeztetett. A tárgyalásokon szó esett Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról, a szükséges reformokról, valamint arról is, miként lehetne erősíteni Vajdaság jelenlétét és érdekképviseletét Brüsszelben. Elmondta, támogatják a külhoni támogatások átvilágítását, mert meggyőződésük, hogy a vajdasági magyar intézmények átláthatóan működnek, és fontosnak tartják, hogy a vizsgálatok lezáróta után a támogatások zavartalanul folytatódjanak.
2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni, lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó, itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta, nagyon sok ezek közül 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon.
A VMS elnöke elmondta, egyelőre nem ismeri személyesen a határon túli magyarokért felelős új helyettes államtitkárt, Kollai Istvánt, ugyanakkor levélben gratulált kinevezéséhez és Vajdaságba is meghívta. Fontosnak tartja, hogy a helyettes államtitkár személyesen is megismeri a vajdasági magyar közösség intézményrendszerét és az elmúlt évtizedek eredményeit. Dr. Pásztor Bálint továbbá megerősítette, a VMS továbbra is ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetését, mert az nem tükrözi a vajdasági magyar közösség akaratát, és tovább erősítheti az elvándorlást.
Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta, emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában, milyen más szabályok lehetnek érvényben.
A VMS a közelgő szerbiai választásokon is önállóan indul, mert elsődleges célja a vajdasági magyar közösség politikai önállóságának és parlamenti képviseletének megőrzése, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a párt továbbra is folyamatosan jelen van a közösségekben, és a kampány során is a vajdasági magyarok bizalmának elnyerésére törekszik. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy folytatódnak a vajdasági fejlesztések. Megkezdődött a Majsai úti körforgalom építése Szabadkán, Topolyán pedig megújult a Vénusz uszoda. A VMS 32. évfordulója kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt legfontosabb küldetése ma is a vajdasági magyar közösség megmaradásának, összefogásának és érdekeinek képviselete.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál közműjavítás miatt. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Vámos Györkről 7 órakor Szolnokra induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ezen kívül a vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik a reggeli közlekedés az országban. A Veresegyházi vonalon karbantartás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. A csepeli gyorsvasúton még ért a karbantartása, a H7-es hévszerelvényei mától ismét a teljes útvonalon járnak. Mékút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett. A Bajakunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Csunderlik Csabától, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma napközben változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd éjszaka megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keddestig néhol, estétől helyenként, főképp az ország északkeleti, keleti felén számíthatunk záporokra, esetleg zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható.
Köszönjük szépen, fél hét múlt. Fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek az alkotmánymódosítás tervezetét, amely szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfő mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői csütörtökön tüntetéssel tiltakoznak a tervezett módosítás ellen. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezés visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. A meteorológusok közben újabb hőhullámra figyelmeztetnek Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Napirend előtti felszólalásában a demokrácia elleni támadással vádolta a magyar miniszterelnököt a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnökségi tagja. Jorge Busádé Villalba a strasbourgi plenáris ülésen azt vetette az Európai Parlament szemére, hogy 7 éven át folyamatosan Magyarországról rendezett vitákat, de most hallgat, amikor Magyar Péter lerombolja a demokráciát a visszamenőleges hatályú törvénykezéssel, a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnökének felmentésével, valamint a mandátum korlátozással, ami sérti a magyarok jogát ahhoz, hogy szabadon választhassák meg képviselőiket, emelte ki a patrióta politikus. Az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciójának lengyel társelnöke Patrik Jaki azt kifogásolta, hogy az ukrán felkelő hadsereget, amely 1943. július 11-én elkövette a volhíniai mészárlást, most Volodymyr Zelenszky ukrán elnök beemelné a nemzeti emlékezet panteonjába. Miközben Európa fizeti Ukrajna minden költségét, nem kéri számon az európai értékek betartását, tette hozzá a képviselő. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége litván tagja, Vitenis Povilas Andrukaitis ezzel szemben azt sürgette, hogy az Unió azonnal nyissa meg az összes hátralévő tárgyalási klasztert Ukrajnával. Szerinte a tagállamok egymást váltva akadályozzák a folyamatot. Tegnap Budapest vétózott, ma Varsó talál újabb okokat a folyamat fékezésére, holnap pedig valaki máson lesz a sor, tette hozzá a litván képviselő. Szerinte a körforgásos vétó nem a nemzeti érdekek védelme, hanem az európai biztonság és az ukránok iránti kötelezettségvállalás szabotálása.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
Új 400 négyzetméteres gyermekinfektológiai osztályt alakítottak ki a Szegedi Gyermekklinikán. Az építkezés 8 hónapig tartott. Nagy Margit riporternek Berecki Csaba professzor az intézmény igazgatója mutatta meg a korszerű követelményeknek megfelelően kialakított osztályt.
8 korterem van, és 15 ágy.
Elegendő lesz ez, hiszen a Szegedi Gyermekklinika régiós feladatokat lát el?
Elég. Én azt gondolom, hogy az új ellátási rendszer alapján addig tartunk gyereket bent, ameddig szükséges. Így a forgások miatt nem igazán van szükség nagyobb ellátási térre.
Egy korteremben vagyunk.
Ha nagyon nagy a terhelés, akkor 2 ágyas. Ha kicsi a terhelés, akkor pedig egy szülő-gyermek korteremként működhet.
Nézzünk körül egy kicsit, hogy mi található ebben a korteremben, melyek azok az eszközök, amelyek a gyógyító munkát segítik?
Hát amit látható elsősorban az a monitorrendszer, amit itt minden ágy fölött látunk, ami a gyerekeknek a folyamatos életfunkció monitorizálását tudja biztosítani, egy központi monitor állomással összekötve. Minden egyes korteremben a megfelelő orvosi gázok, informatikai rendszerek kialakításra kerültek. Amely korteremben éppen vagyunk, ez egy zsilipelhető korterem. Ez azt jelenti, hogy olyan betegek, akik meg különös védelem kell, vagy a környezetet kell védenünk az ő fertőző betegségektől megvalósítható. Át tudnak öltözni a zsilipben a személyzet, és be tud így jönni. A zsilipen belül van a fürdőszobának a bejárata. Ez azt jelenti, hogy nem kell kimenni ahhoz 21. századi standard módon, hogy bármilyen funkciót el tudjanak fürdés, egyéb feladatokat el tudjanak végezni, mind a szülők, mind a gyerekek, és ennek következtében nem kenődik semmiféle váladékuk kifelé a kórtermen kívül, és ez a rész azután, ha a gyerek elmegy egy ilyen fertőzés után, ez teljes mértékben fertőtleníthető.
Ha felkapcsoljuk a villanyt, hát azt látjuk, hogy elszívó rendszer, és hát tényleg nagyon esztétikus, azon túl, hogy praktikus is. Mindegyik kórteremhez van külön fürdőszoba, WC.
Ez így van, mind a 8 kórteremnek külön önálló tusolója, WC-je van. 3 kórterem ilyen zsilipelhető, az összes többi az hagyományos.
Vannak extrák, amelyek egyedivé teszik ennek az infektológiai osztálynak a működését.
Meghatározott rend szerint kell fölépítenünk egy ilyen osztályt. Az elvárásoknak kellett megfelelnünk, ezeknek minden szempontból megfelelünk. amit még ugye nincs fölrakva, de napokban megérkezik egy olyan szórakoztató rendszer, egy tévé kerül majd a fölhelyezésre, ahol különböző rendszereket tudunk majd szórakoztatni a gyerekeken.
Hány orvos dolgozik itt a szegedi klinikán? Mondhatni, hogy fertőző osztály?
Igen, ez a magyar gondolat, a fertőző osztály. Nyugat-Európában ez a típusú meghatározás, hogy fertőző osztály nincs, hanem úgynevezett hurutos matrix osztályokról beszélünk, mert ugye a légúti betegségek, az RSV, akár a szalmonella, azok itt elláthatók. Egy dolog a lényeges, hogy a gyerekek kint a folyosón, egy közös WC-ben, egy kürtös fürdőben ne találkozzanak. Azok a betegségek, amelyek például, mint az Ebola, vagy annak idején a Covid, amelyek különös eljárásban részesültek, azok magasabb szintű ellátási rendszerekbe kell kerülni, de az általános gyerekgyógyászati szempontból azért neveztük konvertibilis osztálynak, mert akár egy fertőző beteget, de akár egy normál beteget is el tudunk itt látni, attól függően, hogy a házban mire van szükség. És most már azért luxusnak tartom üres osztályok fönntartását, csak azért, hogy egy-két ember vagy beteg legyen benne, ekkora személyzetet nem tudunk fönntartani, sokkal inkább az a mozaik rendszerű, úgynevezett átalakítható rendszer az, ami szerintem a jövő kórházának alapja. Olyan ellátási tereket kell létrehozni, még bármilyen ellátási formára alkalmasak. Azért nevezzük ezt fertőzőnek, mert mi ezt az engedélyeztetés szempontjából fertőző módon engedélyeztettük, tehát a legmagasabb rész a fertőző, de az alá kell egy átlagos napi ellátási rendszerben bárhova rakható. Tehát mindig az eljátási igény határozza meg, hogy ki fog itt feküdni. Többségében persze mindig van olyan gyerek, akinek valamilyen fertőző betegsége van, vagy hurutja van, vagy tüdőgyulladása van, vagy van egy elgenyedő sebe. Tehát ezek mindezen az osztályon fognak ellátásra kerülni.
A kórtermek és az egész osztály akkor elmutató, hogy belépett a 21. századba. Az orvosok, a nővérek száma megfelelő-e az ágyszámhoz viszonyítva?
Igen, 15 nővérünk van, illetve jelenleg 2 szakorvos és 3 rezidens teljesít szolgálatot. Az ügyeleti ellátást pedig a gyerekklinika átlagos ügyeleti ellátása biztosítja.
Van itt egy olyan átfogó monitoring rendszer, amely a nyomon követhetik a gyerekek állapotát is. Mennyire network jellegű ez?
Ez network jellegű, van egy központi rendszerünk, és a következő időszakban arra szeretnénk az egész házban összerakni ezt egy megfelelő felhő alapú rendszerben, amit természetesen az egyetem biztosít, és ezt az úgynevezett early warning score, tehát a korai jelző rendszert szeretnénk élesbe tenni, ami lehet, hogy nem jó szó, egy ilyen nagy nővérként folyamatosan figyeli a gyerekeket, és amikor szükség van, akkor hívja a nővért, vagy figyelmezteti, hogy a húsvér nővérnek be kell, vagy az orvosnak jönni, mert várhatóan probléma lesz. Ez nem helyettesíti a nővéri orvosi munkát, hanem biztonságosabbá teszi azt. Tudomásom szerint Magyarországon kevés olyan gyerekkórház van, ahol ezt rendszer szinten próbálják bevezetni. Remélem, hogy az ősz kezdetére nálunk ez megvalósul.
Mennyibe került mindez?
Körülbelül 200 millió forint. A következő lépés az a nappali kórház, aztán az intenzív és a hematonkológia. Ezek váratnak magukra, és én nagyon remélem, nem hosszú időn belül, ugye 3 év múlva lesz 100 éves a gyerekklinika 29-ben, addigra ezek remélhetőleg megvalósulnak.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály és a rendkívüli szárazság miatt jóval kevesebb és rosszabb minőségű szálas takarmány. Hogy befolyásolja ez az állattenyésztést, aztán stratégiai szempontból a tejellátást, húsellátást itthon? Erről beszélgetünk a következő percekben Wagenhofer Zsomborral, az Állatorvos Tudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát mi, hogy is néz ki a magyar takarmányellátás? Mik azok a sarokpontok, amelyek most veszélybe kerültek?
Elsősorban a szálas takarmány, a széna az, amelyik leginkább veszélybe került, illetve amit leghamarabb láttunk, hiszen hogy veszélybe került, mert május végén, júniusban kezdődtek a kaszálások, és akkor már látszódott, hogy ugye tudtuk, a csapadék hiányt láttuk, éreztük, és hát sajnáltuk, hogy ez kevés lesz, de aztán, amikor ténylegesen lekaszálták a gazdák, és betakarították a bálákat, akkor tapasztalták azt, hogy van olyan hely, ahol egy hektárról a tizede jött le, mint ami szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy egy bálát hektáronként tudtak, vagy tudnak betakarítani, ami rendkívül kevés, és akkor kezdődött az a gondolkodás, hogy akkor ez hogyan lehet túlélni ezt az idei évet, hiszen a téli takarmány nagyjából télen annak tavasszal elfogyott, és hát a következő időszakra ebből az első kaszálásból kell megtermelni a szükséges takarmánymennyiséget, és az utóbbi időben a klímaváltozás miatt nyáron is már vannak olyan időszakok, július-augusztus jellemzően, amikor takarmányra kell ellátni az állatokat, mert a legelőbb fű nem elég. Úgyhogy a nyári időszakban adható takarmány és a téli takarmány együttes mennyisége az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt években az emelkedett, ugyanakkor a betakarítható szálas takarmány féle mennyisége pedig csökkent, és hát ezt kell ugye úgy összehozni, hogy lehetőség szerint ne kelljen csökkenteni az állatállományt. Hát ez az a gondolkodás, ami most folyik, illetve hát az árakról, majd mondom, arról is beszélünk, azok meg hát fölmentek.
Beszéljünk akkor az árakról, mert nagyon érdekes ez a takarmánypiac, ahogy az ember utána jár, akkor kiderül, hogy ennek nincsen például tőzsdíj. Ez azt jelenti, hogy minden ország saját maga oldja meg a szálas takarmányt, ha van.
Hát ez így van. Ugye általában a nagy állattenyésztő ágazatok, a szarvasmarha ágazat az, ami leginkább fogyasztja a szálas takarmányt, vagy legnagyobb mennyiségben. A jó ágazat a másik, amelyik szintén nagy felhasználó, de hát itt van a lovas ágazat is, amit ugye ma leginkább sport és hobbi célra tartunk lovakat, és hát ők is azért nagy mennyiségben használnak és etetnek szénát. A különbség az, hogy míg a haszonállatok, szarvasmarha tartók többsége, és a szerencsések, vagy hát akik jól tudtak kialakítani takarmánytermelő területet vásárolni, vagy megvannak a kapcsolataik, azok saját maguknak állítják elő ezt a szénát, vagy olyan kialakult kapcsolataik vannak, hogy rendszeresen vásárolnak valakitől szénát, míg a lótenyésztők, a lótartóknál nagyon kevés olyan van, aki meg tudja termelni, van neki elég legelő területe, és ott tudja meg előállítani a lónak szükséges szénát. Tehát ott jöttek először a segélykiáltások, hogy hoppá, nagyon megdrágult a szálas takarmány. Ezen belül is ott a lucerna széna volt először az, ami leginkább megugrott, aminek az ára leginkább megugrott, aztán most már a réti szénájé is. Olyan mértékben a duplája körülbelül az árak, a dupláják, mint ami normális esetben, amikor teljesen kiegyenlített csapadékviszonyok vannak, és normális mennyiségű szénát lehet betakarítani, szokott előfordulni. Ezekhez jön még a szállítási költség, ami hát ugye ezt meg mindenki autózik, illetve utazik és közlekedik, tudja nagyon jól, hogy ezek szintén megemelkedtek. Úgyhogy ez a kettő együtt már azért nagyon tetemes ár emelkedést jelent. Most, hogy ezt lefordítsam forintra, ez azt jelenti, hogy egy bála, egy biztos a hallgatók nagy része azért látja, hogy utazik az országban, ezek ott kint vannak a legelőn, ezek a bálák, vagy akár amikor learatják most ugye a búzát, akkor utalottnak ott a szalmabálákat látják. Tehát ezek a bálák, az egységet ezek képezik, és egy bála ára korábban a 10 000 forint körül volt, vagy még annál is kevesebb, most 20 000 forint körüli, vagy annak még a dupláját is most már hallottam, a 40 000 forintról is hallottam, de a lényeg az, hogy duplája, mint ami szokott lenni, és ez azért nagyon komoly áremelkedés jelent, és nagyon komoly kiadás jelent a gazdáknak.
Ugye mondta a szállítási költséget, mert hogy itt arról van szó, hogy az Alföld és a Dunántúl között jelentős különbség van. Lehetett hallani azt, hogy jelenleg a Dunántúl látja el az Alföldet is a szálas takarmánnyal?
Ha megnézzük a csapadékeloszlást az országban, akkor január és június között 180-220 mm közötti csapadék hullott a szokásos 300-350 mm helyett, tehát egy 80-150 mm hiányzik, és a Békés, Csongrád, Jász, Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megye azok, akik leginkább érintettek ebben, és hát ahol pedig a csapadékeloszláshez képest jobb volt, sokkal jobb volt, az Vas, Zala, Győr, Moson-Sopron, Somogy megye, igen, ezek mind a dunántúli megyék, ahogy hallottuk, és bizony igen, ez történik, hogy ezek a területekről betakarított szénák viszik oda, ahol nincs elég széna, és hát ez nagyon tetemes szállítási költséget jelent, hiszen amikor több száz kilométerre kell elszállítani ezeket a bálákat.
Beszéljünk egy kicsit a tejelő szarvasmarha állományról abból a szempontból, hogy milyen takarmányhoz szokott. Mert ugye itt a laikus azonnal arra gondol, hogy hát váltani kell, valamivel ki kell váltani, csak hogy ez nem is olyan egyszerű, ugye?
Igen, ugye itt a másik dolog, ami majd nehéz lesz, és ez augusztusban szembesülünk ezzel, majd meg július végén már majd most is láthatók egyébként a kukoricaszilás táblák, hogy a csapadék hiányt megsínlik. A másik tömegtakarmány, az a legfontosabb tömegtakarmány bázisa a tejelő szarvasmarháknak az a kukoricaszilás volt, most már mondhatom sok esetben múlt időben, mert egyszerűen nem lehet úgy megtermelni, betakarítani, ahogy az megéri és megérje, és hát ezért különböző alternatívákat kapcsolatokat kell kitalálni. A cirok szudánisű, illetve a különböző rózs tritikálé és olyan alternatívákat, amelyeket korábban ugyan alkalmaztunk, most a korábban alatt azt értem, hogy évtizedekkel ezelőtt, vagy most újra bizonyos országokban, ahol már hamarabb a csapadék hiány jelentkezett, elkezdték alkalmazni, és van tapasztalat erre, ezeket kezdjük átvenni, tehát jelentősen átalakul a takarmánybázis, vagy hát a takarmánytermesztés, és ezáltal a takarmánybázis is a tejelő szarvasmarhánál.
Bírják-e ezt a mi állataink?
Hát az a lényeg a takarmányozásnál, hogy úgy állítsuk elő, és olyan állítsunk elő, és olyan lehetessük az állatokat, amivel a tejtermelés, az a magas szintű tejtermelés, ami Magyarországon folyik, az megmaradjon, és akár még növelni lehessen. Egyébként azt szeretném itt elmondani, hogy a magyarországi Holstein-Fries tejelőállomány tejtermelési színvonala az a világ élvonalához tartozik, tehát a negyedik, ötödik legjobb és legmagasabb tejtermelésre rendelkező Holstein-Fries állománya rendelkezik Magyarország. Ez mindenképpen egy óriási eredmény. Itt a genetika, a szelekciós munka, a nemesítés nagyban hozzájárult ehhez. A Magyar Holstein-Fries Tenyésztők Egyesülete kiváló munkát végez és segíti a termelőket, tejtermelőket abban, hogy ilyen nehéz helyzetben, mint amiben a tejtermelés az elmúlt fél évben van, nagyon lecsökkentek a tejárak, próbáljanak meg túlélni és minél hatékonyabban tudjanak termelni.
Mi lehet a megoldás? Hogy látja? Nyilván dolgoznak, hiszen az Állatorvos Tudományi Egyetemen nagyon komoly kutató munka is folyik a oktatáson és a gyógyításon túl.
Igen, és ez sok esetben nem csak a kutatással lehet, mert az hosszabb távú dolog. Tehát már elkezdünk mondjuk klímaváltozáshoz alkalmazkodó fűfajokat, vagy olyan gyepalkotókat, vagy olyan gyepgazdálkodási technológiákat kidolgozni, vagy ennek az alkalmazását tanítani és edukálni erre a gazdákat, azért ez egy hosszabb folyamat. Rövidebb távú megoldás az például, hogy az adatokat, az információkat, amik rendelkezésére állnak a gazdáknak, azokat összegyűjtjük és megosztjuk egy honlapon, hiszen a mai digitális világban ez sokkal könnyebb, tehát hogy valaki keres szénát, akkor ezeket megtalálja, hogy hol van hozzáférhető és normális áron mondjuk réti széna vagy lucerna széna, illetve milyen minőségben. A takarmányozástani tanszékünk laboratóriuma most már az elmúlt években fölfejlesztett egy olyan eszközrendszert, vagy vizsgálati rendszert, amivel a szénákat vizsgáljuk, hiszen ez korábban annyira nem volt jellemző. Mindenki úgy gondolta, hogy a szén, amit etett, az jó az állatnak, aztán rájöttek arra, hogy bizony nagyon szórt lehet, és nagyon heterogén lehet ennek a szénának a minősége, tehát nézzük meg, vizsgáljuk meg. És az elmúlt időszakban a húsmarha, illetve a kisképződő Junál bevezetett állatjóléti támogatásoknál már támogatás is adható arra, hogy az ásványanyag vizsgálatokat megnézzük az állatokban, illetve az etetett széna minőségét is megvizsgálják, és ehhez támogatást kapnak a gazdák. Ez lendített egy nagyot azon, hogy mindenki odafigyeljen arra, hogy milyen minőségű szénát etett, tehát így is hozzá tudunk járulni a gazdák, hogy segítsük, beküldik a szénamintát, megvizsgáljuk, és egy szaktanácsot is adunk egyébként ehhez, tehát elmondjuk azt, hogy ez a széna, amit beküldött, azon kívül, hogy milyen a beltartalma, milyen állati korcsoportoknak és hogyan lehetne tetni.
Köszönöm szépen Wagenhofer Zsombort, az Állatorvos Tudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetőjét hallották. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És már is folytatjuk Kuncz Mátével, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát ugye itt az előző beszélgetésben szó volt a takarmánygondokról, meg elhangzott az is, hogy a magyar tejelő szarvasmarha állománynak a tejhozama kiváló. Igen ám, csak kifeji meg a tehenet itt ez az alapkérdés, mert hogy nagyon sok megoldást adott eddig a vendégmunkások, akik ezt megtették. Csak mi lesz most az új szabályozással? Önök hogy értik?
Nem látjuk még pontosan, hogy az elhangzott javaslatok, felvetések, irányok, azok jogszabályok szintjén mit fognak jelenteni. Ami biztos, a külföldi, harmadik országból érkező munkavállalók jelenléte és jelentősége az nagyon-nagyon komoly mezőgazdaságban. Ennek a kisebbítése az problémákhoz vezet. Nem feltétlen számosságában, tehát hogyha arányaiban nézzük, hogy mennyi harmadik országbeli munkavállaló dolgozik, akár a mezőgazdaságban, vagy az élelmiszeriparban. Százalékos arányban nem fogunk egy óriási számot találni, de ezek nagyon-nagyon fontos, és Magyarországra jelen pillanatban nehezen, de fogalmazzunk, hogy egyáltalán nem betölthető pozíciók. Akár az állattartás, akár az élelmiszeripar kifejezetten feldolgozó része, az nem túlságosan divatos, nem túl népszerű foglalkozási köröket takar manapság. Nem törik magukat a hazai munkavállalók, hogy ezekre a munkahelyekre bejussanak, már pedig az belátható, hogy amennyiben nincs, aki megfejje a tehenet, ugye a takarmányosok, a bérszámfejtők, a gépkocsi vezetők egzisztenciája, munkahelye, megélhetése is veszélybe kerül. Éppen ezért ezekre célszerű vigyázni. Jelen pillanatban több módon jöhetnek be harmadik országból munkavállalók az Európai Unió és Magyarország területére. Ebből egy a vendégmunkáskör, amit gyakran emlegetnek manapság. Ez az, aminek az átszervezése, átalakítása a kormányzati kommunikáció mentén folyamatban van. A többi megoldás az továbbra is élő, lehetséges, tehát nem arról van szó, hogy a kormány kizárná a harmadik országból érkező munkavállalókat, pusztán csak átalakítja ezt a rendszert. Szeretnénk persze minél gyorsabban, tisztán és világosan látni azokat a konkrét jogszabályi javaslatokat, amelyek mentén ez történik, hogy a szakma minél gyorsabban tudjon alkalmazkodni hozzá.
Akkor milyen állapotban van a jogalkotás? Mert ugye létezik egy kormányrendelet, amelyre utalt Bóna Szabolcs agrárminiszter, azt mondta, hogy a mezőgazdaságban legjellemzőbb vendégmunkás foglalkoztatási engedélyek, így a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, a szezonális vendégmunkás engedély, illetve a nemzeti kártya változatlan feltételek mellett kiadhatók harmadik országbéli munkavállalóknak. Ez nem elég világos, vagy nincs ez rögzítve még? Hogy érti azt, hogy a szabályok még képlékenyek?
Annyit mondtam, hogy látni kellene a konkrét jogszabályi javaslatokat, hogy mindenki megnyugodjon. Pont az ön által elmondott mondat az, ami jól mutatja a helyzet fonákságát, ugyanis van, aki a vendégmunkás alatt kifejezetten a munkaközvetítők által behozott és ezáltal a munkaerőpiacon elhelyezett kollégákat érti, és van, aki vendégmunkás alatt emleget mindenkit. Tehát van azért némi fogalmi zavar, nem mondom, hogy a jogalkotásban, de a közbeszédben mindenképp, éppen ezért jó lenne konkrét jogszabályi javaslatokat látni minél gyorsabban annak érdekében, hogy mindenki tisztán lásson.
Mondott az elején, amikor kezdtük a beszélgetést, egy jelenséget, ami egyébként a nyugati országokra jellemző, úgy látszik, hogy elért hozzánk is, hogy nem szívesen vállalja a magyar munkavállaló már azokat a feladatokat, amelyeket harmadik országból érkezők még igen. És ahogy riportokból meg beszélgetésekből lehet tapasztalni, ráadásul nagyon ügyesen csinálják és hatékonyan ezt a munkát. Mi lehet ennek az oka? Az, hogy kevesebb a fizetés, vagy eleve már a munka jellege olyan, hogy nem szívesen vállalják itthoniak?
Semmiképpen nem a fizetés az alapprobléma. Miután ezek fontos munkakörök, ezekre épül az állattartás további rendszere, éppen ezért mindenki tudatában van annak, hogy meg kell fizetni ezeket a munkavállalókat annak érdekében, hogy biztosított legyen a szakmai működés. Sok esetben a magasabban képzett munkavállalóknál is többet keresnek ezek az állatgondozók, feldolgozóipari munkatársak, pontosan azért, hogy stabilizálni lehessen a helyüket az értékláncban. Azonban miután a vidékről történő elvándorlás folyamatos, a vidék népesség megtartó képessége csökken, nem csak Magyarországon, az egész világon, ez egy sokat vizsgált jelenség volt évtizedekkel ezelőtt már a világ legfejlettebb infrastruktúrájával rendelkező Amerikai Egyesült Államokban is, tehát nem magyar jelenség, ellenben amennyiben a munkaerő rendelkezésre állása egy-egy régióban csökken, úgy az problémákat fog okozni, elsősorban a legkevésbé népszerű munkakörökben, és sajnos az állatgondozás sok esetben ebbe a kategóriába esik.
Szóval a gyáripar fejlődik, aki meg élelmiszer termel, elfogy lassan?
Sajnos, sőt, tényleg ezzel a jelenséggel ebben a pillanatban nem tudunk mit kezdeni. A gazdálkodók, az állattartók, a kertészek próbálják minden lehetséges módon népszerűbbé tenni azokat a pozíciókat, amelyeket kínálnak különböző egyéb juttatásokkal, szolgáltatásokkal. Egyelőre ennek az eredménye, nem azt mondom, hogy nem látszik, de korlátozott.
Köszönöm szépen Kóncz Mátét, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Nem hiszem el, megint csörög.
Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Változó felhőzet mellett általában sokat süt majd a nap, záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor viharos lökések is kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő. És egy gondolat arról, hogy mivel foglalkozunk a következő fél órában, sürgősséggel tárgyalja a 17. alkotmánymódosítást az országgyűlés, ennek következményeinek tartalmi részeiről beszélgetünk majd a krónika után.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
Ma NATO csúcson egyeztetett Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről.
Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő Koszovóból Németországba tartó autóbuszban az M5-ös autópályán. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnöki mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt.
Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton az országgyűlésben.
A Tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd, munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadó bizottság. A törvényjavaslatról ma szavaz az országgyűlés. Ha a javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítsen a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
A Mi Hazánk mozgalom szerint a végrehajtók után a követeléskezelők tevékenységét is törvényben kellene szabályozni.
Fiszter Zsuzsanna, az ellenzéki párt szakpolitikusa azt mondta, ebben kellene szabályozni, hogy hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük az ágazat szereplőinek.
Ne ajánlások szerint tevékenykedhessenek, működhessenek a követeléskezelők itt Magyarországon, hanem igenis ezeknek egy törvény szűk keretet kell szabni, és felszámolni a jelenlegi diktatórikus tevékenységüket ma Magyarországon, ami teljes egészében azt eredményezi, hogy minél több végrehajtási eljárás legyen ma Magyarországon.
A ma kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől az ukrán államfő.
Volodymyr Zelenszkij a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól.
Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
A legfrissebb adatok szerint több mint 3500-an vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert ugyanis még mindig eltűntként tartanak nyilván.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a fogyasztás és az ipari termelés friss adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költség. Amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
Kritikusra csökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valaha mért legkisebb vízállást, ami mínusz 301 centi, tehát tulajdonképpen 1 centivel van a valaha mért legkisebb vízállás fölött.
Mondta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke. Harsányi Gábor hozzátette, a tartós csapadék hiány okozta alacsony vízszint egyre jelentősebb kihívást jelent a gazdálkodóknak, emellett a vízirendészet munkáját is megnehezíti. Ezt már Illés Gergely, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője mondta.
A hajózóútnak a szélessége és a mélysége is csökken ezáltal, hogy alacsony a vízszint. Nagyobb eséllyel kerülnek felszínre különböző roncsok, a kövezéseknél különböző hajózási akadályok, amire nagyobb eséllyel hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszint emelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
Itt arra kell felkészülni, hogy az idén nyáron még várható a nyári kánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiden szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
Tudjuk, hogy a Balaton a sekély tavak mintájára, ugyanúgy, mint a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó ráső és a többi vizek és a kivett elpárolgott vizeknek az összeget jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető.
Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő Koszovóból Németországba tartó autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Az M15-ös autópályán a Rajka felé vezető oldalon a 6-os kilométernél egy kis teherautó a szalagkorlátnak ütközött, a külső sávot lezárták. Két autó ütközött a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél a forgalom csak fél pályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Műsorajánlat. Délelőtt.
A nyári szabadságok idején sok lakás, családi ház maradt szabadon. Főszezon ez a betörőknek is. Ma már sok olyan szerkezet van forgalomban, ami jelzi, ha illetéktelenek az árakhoz nyúltak. Feltörték, vagy csak próbálkoztak. Hogyan védekezzünk? Erről beszélgetünk biztonságtechnikai szakértőnkkel. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin? És ismeri a mondást, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezzünk a leégés ellen?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
Az állami vagyon visszaszerzésének alkotmányos alapjairól, az ebben alkalmazott eszközökről és a jogállamiságról is tartott konferenciát az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület, melynek elnöke Gerő Tamás itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Annyi pontosítás csak, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarával közös szervezés.
Ez még teljesebb akkor így. Mit állapítottak meg, mert itt több nemzetközi jogvédő szervezet is hozzászólt ehhez, és mindegyik arra figyelmeztet, hogy a politikai szándék az világos, de ugyanakkor jogállami garanciákat kell beépíteni ebbe a törvényjavaslatban, ugye amelyben szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Önök mire jutottak?
Ezt a konferenciát már akkor elkezdtem szervezni, mielőtt kijött volna a törvényjavaslat, hiszen a miniszterelnöknek a korábbi megszólalásaiból már tudtuk, hogy erre lehet készülni, illetve van egy Európai Uniós irányelv is, ez a 2024-es, egyébként 1260-as a száma, és ez kötelez minden Európai Uniós tagállamot, hogy 2026. november 23-áig egy ilyen vagyonvisszaszerzési irányelvnek megfelelő jogszabálycsomagot fogadjon el. Úgyhogy erre már mi jogászok készültünk, illetve professzor Tóth Gábor Attilának volt egy tanulmánya Lendvai András ügyvéddel közösen a jogtudományi közlönyben jelent meg, ahol már még a törvény előtt kialakítottak, vagy megalkottak egy olyan struktúrát, hogy hogyan lehetne visszaszerezni az állami vagyont. Ugye az Orbán rezsimet azért kritizálták, és lényegében ugye a Tiszapártnak is ez volt a fő programja, hogy a jogállam helyreállítása mellett, hogy a rendszer szintű korrupció keretében az állami vagyomból, a közvagyomból magánvagyonok lettek. Ugye ez az egyes kutatások szerint évente az utóbbi években akár 5000 milliárd forint veszteséget is okozott az országnak. Ez azt jelenti, hogy ugye nyilván az uniós pénzeknek az elveszítése az is körülbelül ilyen 1000 milliárd, a különböző kamatterhek az szintén 1000 milliárd, és 2-3 ezer milliárd forintra tették évente azt a vagyont, ami vagy ilyen járadékvadászat, vagy egyéb túlárazás, mondom a rendszer szintű korrupció miatt.
Ez becslés, vagy bíróság előtt is megállnának ezek?
Ez becslés. És ugye ezért a professzor úr, mármint Tóth Gábor Attila, azt az elméletet alakította ki, hogy az a elveszített állami vagyon, ez visszaszerezhető úgy, hogy politikai tulajdonnak nevezi, és ezt a politikai tulajdont az állam úgy visszaszerezheti, hogy a másik félnek, aki megszerezte ezt a vagyont, kell bizonyítania, hogy ő jó hiszeműen és tisztességesen szerezte. Na most a törvény nem egészen erről szólt, úgyhogy nyilván nekünk vizsgálni kellett a konferencián magát a törvényt, meg az alkotmányos alapelveket. Ugye a törvény leginkább a büntető igazság szolgáltatásra koncentrál, ugye létrehoz egy nagyon erős jogosítványokkal egy új, lényegében egy korrupció ellenes ügyészséget, amelyik kockázatot értékel, ugye vizsgál, felderít, nyomoz, vádat emel. Európában egyébként vannak példák erre, ezt is feltártuk a konferencián.
Ez párhuzamos ügyészség? Vagy hogy lényegében kell ezt, vagy aláfölé rendelt viszony mondjuk a legfőbb ügyészséggel?
Annyiban nem aláfölé rendelt, inkább párhuzamosnak mondanám, de a jogszabály tervezetben, ami közvagyont érintő ügy, azt a hivatal magához rendelheti. Ezért mi azt javasoltuk egyébként, mert volt ugye egy társadalmi egyeztetés a konferencia lezárását követően, hogy legyenek taxatíva felsorolva azok a kiemelt bűncselekmények, amilyen esetekben a hivatal eljár, hogy a jogbiztonság elve ne sérüljön, hogy pontosan lehessen tudni, hogy milyen ügyekben jár el a hivatal.
Hűtlen kezelés, és mire gondol, hogy a büntetőjogi
akár az elkövetői megjelezi? Kört, hogy milyen kiemelt szereplők esetén, akár a vagyoni hátrány esetén, hogy ne lehessen az, hogy ilyen kis ügyekben is elkezd eljárni, hanem tényleg foglalkozzon a kiemelt ügyekkel, tehát adott esetben ugye a kár meghatározását a jogszabályban fontos lenne rögzíteni.
Mondjuk ingatlan, állami ingatlan áron alul értékesítés, amit aztán továbbadtak emelt áron, például ez lehet.
És hogy ez milyen, mondjuk, itt tudom én, ha 1 milliárd forint alatti a kár, akkor azzal elfoglalkozzon, hanem akkor tényleg foglalkozzon azokkal az ügyekkel, amik kiemeltek, hogy nyilván nem csak egy-két ügye, de a kiemelt ügyekkel. A másik, ami mondjuk kritikaként felmerülhet, ugye bevezettek egy új intézményt, ez a vagyonvédelmi vizsgálat. Ugye erre külön lesz majd a hivatalnak egy helyettese, akiknek olyan tapasztalattal kell rendelkezni, hogy legalább 15 éves adóhatósági gyakorlattal, és ott a bírói felülvizsgálatnak a lehetőségét be kell építeni a jogszabályba, tehát hogy a hivatalnál a jogorvoslat minden esetben meglegyen. Ugye mitől jogállami egy működés? Attól, hogy van jogorvoslat a hivatal vagy a hatóság döntésével szemben, és a jogorvoslatnak mindig hatékonynak kell lennie, tehát nem lehet formális a jogorvoslat.
Ez alapon, ez nem volt benne.
A vagyonvédelmi vizsgálatnál nem. Tehát ez a legfőbb kritika, hogy a jogorvoslathoz való jogot, ezt ki kell terjeszteni a hivatal vagyonvédelmi vizsgálata körében.
A bizonyítási kényszer hogy alakul? A vizsgált személynek kell bizonyítani, hogy ártatlan, vagy a nem. Vádlónak, hogy...
Nem, ez maradt. Ez maradt. Tehát ez a Tóth Gábor Attila javaslata az így nem épült be a jogszabályba. Polgári pereket is indíthat természetesen ilyen közérdekű keresetet ez az új hivatal. Ez azt jelenti, hogy ha tényleg jó erkölcsbe ütközés történik, vagy feltűnő értékaránytalanság, akkor adott esetben ugye az állami tulajdon, a tulajdonhoz való igény nem évül el, tehát beadhatnak polgári pereket. De ez beépül a hagyományos büntető igazságszolgáltatásba ennek a hivatalnak a működése. Úgyhogy ebből a szempontból továbbra is marad ugyanúgy az ártatlanság vélelme, ugyanúgy mindenkit megillet majd a védelemhez való jog, úgyhogy a védői titok természetesen az adatszerzés során is meg kell, hogy illesse az ügyvédeket is például, mert ugye van egy nagyon komoly bírságolási lehetősége az új hivatalnak, akár magánszemélyeknél 50 millió és cégeknél meg 5 milliárd forint, de például a törvény rögzíti azt, hogyha ez ügyvédi titkot érint, akkor ez kivétel. De most erre például felhívtuk a figyelmet, hogy külön a védői titkot is nevesíteni kell, mert az abszolút az erősebb, mint az ügyvédi titok. Most a részletekben nem akarok belemenni, de a lényeg, hogy 90%-ban ez a hivatal, mármint maga a törvény, ami felállítja a hivatalt, ez megfelel az uniós elvárásoknak, az irányelvnek, de azért 10%-ban még pontosítani kell. Leginkább a vagyonvédelmi vizsgálatoknál ugye a jogorvoslathoz való jogot kell biztosítani.
Milyen garanciák
nemzetközi példákból egyébként?
Ugye hát nyilván politikai szándék az most van, lendület is van, aztán az megismert, hogy ahogy alulnak, ott hullik a forgács is, szóval milyen garanciák vannak annak, aki például ártatlan, jóhiszemű?
Hát, természetesen ugyanúgy megilleti őt, amit mondtam, a hagyományos igazságszolgáltatási eljárásban is ugyanúgy, hogy ügyvédhez fordulhat, hogy betekinthet az iratokba. Ugye, ami különleges és új dolog, hogy ilyen vagyonfelügyelőt rendelhetnek ki cégekhez, és itt például mondom, hiányzik a jogorvoslathoz való jog, de ez azt jelenti, hogy a tulajdona megmarad, csak vizsgálják azt, hogy mondjuk milyen szerződéseket.
Például, mint egy könyvvizsgáló, hogy minden iratba betekint.
Igen, és akkor ő dönthet lényegében az ügyvezetés helyett, nem, több mint könyvvizsgálat, ügyvezetést átveszi lényegében a hivatal által kirendelt vagyonfelügyelő. Ez például egy eléggé korlátozó.
Ez kell alapos gyanú például, mint ugye a büntetőeljárásban.
És az az érdekes, ugye, hogy nem kell ez bűncselekmény. A vagyonvédelmi vizsgálathoz tulajdonképpen elég az, hogy a közvagyon vagy az állami vagyon érintett, és valamilyen vagyonvesztés vagy vagyon kimenekítés gyanúja van meg. Tehát ugye van legális adótervezés is, tehát például valójában, hogy mondjuk valaki a székhelyét átteszi egy külföldi tagállamban, vagy egy külföldi államban, tehát azért nyilván nem feltétlenül bűncselekmény az, hogyha vagyonokat áthelyeznek, de ezt mindenképpen vizsgálnia kell a hivatalnak, és professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuper hatóság lesz, egy olyan csúcsszerve, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok, és ugye vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyettese is, vagy lesz a hivatalnak, tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb ugye a jogállamban.
A vagyonvédelmi vizsgálathoz elegendő az, azért kérdeztem, hogy kell-e valami alapos gyanú, vagy elegendő az, hogy valaki vagy valamely cég többségében mondjuk állami megrendelésekből tendereken nyert gyakorta, és akkor abból gyarapodott.
Igen,
ez elegendő?
A jogszabályban van egy ilyen 75%-os szabály, hogyha 75%-ban közbeszerzésekből szerzi a megrendeléseit, akkor mindenképpen vizsgálódni fog a hivatal. Egyébként pedig nyilván bejelentésre vagy panaszra vizsgálhat bármilyen szervet, és nem csak visszamenőleg, hanem fontos az, hogy a jövőre nézve is, ugye ezért vagyon, nem csak vagyon visszaszerzés, hanem védelmi hivatal is, hiszen a hivatal vizsgálni fogja az államnak a jövőbeli működését és az állami cégek, önkormányzati cégek jövőbeli működését, úgyhogy itt a hatásköri szabályokat kell majd pontosítani, mert például most is van...
Elég egy névtelen feljelentés is például?
Hát ez most is így van egyébként, de a Nemzeti Nyomozóirodánál, a Készhalléti Rendőrségnél most is van egy vagyon visszaszerzési hivatal, tehát például ott nem egyértelmű, hogy akkor a két hivatal hogyan fog egymással működni, és hogy ne legyenek ilyen hatásköri villangások, ezért fontos a jogszabályban rögzíteni, hogy kinek mi a pontos feladat.
Javaslatokat tettek, hogy mit kellene?
Igen, 5 pontban tettünk, és egyébként én még felhívnám a figyelmet a Magyar Helsinki Bizottságnak a véleményére. Ott kifejezetten például egy érdekes ötletük volt, hogy egy emberi jogi felelőst nevezzenek ki a hivatalhoz, tehát akár egy ombudsman, sőt, hogy az ombudsman is vizsgálhassa a hivatal működését a vád képviselet vagy a vádevelésen kívül. Szóval mindig fontos, bármilyen hivatalt állítunk fel, hogy legyen egy ellensúly, hogy ne legyen egy ilyen túlzott hatalma.
Már csak a bizonyítási kényszer miatt is.
Én szerintem azért ennek a hivatalnak egy nagyon komoly szerepe lesz. Hát az állami vagyonnak majdnem a fele, sőt, ugye becslések szerint elfogyott az állami vagyonnak a fele ugye az elmúlt 36 évben, hogy ebből mennyi az elmúlt 16 év, azt pontosan nem tudjuk, de a többsége az elmúlt 16 évben fogyott el, és a hivatal a tervek szerint 20 évre visszamenőleg fog vizsgálódni, de polgárjogilag egyébként tényleg visszamehetnek akár a rendszerváltás, tehát a 89-ig is, hiszen az állami vagyon, az, amit mondtam a korábban, nem évül el a tulajdonhoz való igénye, tehát a korábbi privatizációs ügyeket is vizsgálják, de hát nyilván majd valamiféle prioritást fel kell állítani, vagy ezért mondtam azt, hogy szerintem szerencsés lenne, hogyha kiemelt ügyeket vizsgálná ez a hivatal, és a rendes igazságszolgáltatás körében maradnának a hagyományos ügyek.
Köszönöm szépen, Gerő Tamást, az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnökét hallották. 8:01, már is folytatjuk a műsort rövid hírekkel, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Rakétákat lőtt, kereskedelmi hajókat támadott Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda 2 hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találatért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halottja van, és több mint 16,500 sérültje. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a keresést, de a hatóságok szerint már kevés az esély arra, hogy újabb túlélőket találnak. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely valóban a minőségi oktatási nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja, hangsúlyozta Müller Anna, a Tisza párt képviselője. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. Az egyeztetés július 11-éig tart. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról. A tervezetben szerepel az is, hogy megszűnik Súlyog Tamás államfő mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Aztán több minden van még benne, erről is lesz szó a következő percekben. Ak Péter jogtudós professzor emeritus itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok, professzor.
Jó reggelt kívánok.
Van itt egy szempont, amin talán érdemes elgondolkodni, jelvezetesen a Velencei Bizottság. Ugye az államfő a Velencei Bizottsághoz fordult, most már nyilvánosságra is hozta, hogy hány pontban, hogy értelmezze ezt a bizonyos alkotmányjogi helyzetet, összeütközést, ami itt kialakult. Ugyanakkor, hogyha az országgyűlés ezt ma elfogadja, akkor voltak éppen a Velencei Bizottság javaslata az a levegőben maradt. Tehát nem várta meg a Velencei Bizottság javaslatát. Igen.
Ugye hát kezdeném azzal, hogy az országgyűlés ma nem fogja tudni elfogadni, hiszen ma csak a sürgősség esetén ma csak elkezdi a tárgyalást, de még a módosító indítványok benyújtására sor kerül, és ezeknek a módosító indítványoknak a bizottsági vitájára sor kerül, utána a részletes vitára, tehát ez inkább, én valószínűbbnek tartom, hogy a következő 2 héten belül születik meg, de a Velencei Bizottság véleménye az ugye nem köti a Magyarország gyűlést. Amit a Sándor Palota nyilvánosságra hozott, hogy milyen kérdésekkel fordult a köztársasági elnök ehhez ugye az Európa Tanácsnak a jogi tanácsadó bizottsága, amely tekintélyes jogászokból, bírókból, alkotmánybírókból áll. Ugye ezek a kérdések időközben hát konkretizálódtak, mert amikor az elnöki hivatala, vagy az elnök úr a Velencei Bizottsághoz fordult, akkor még nem lehetett tudni, hogy konkrétan milyen megoldást választ a kormány a köztársasági elnök elmozdítására. Most már könnyebb helyzetben van a Velencei Bizottság, hiszen nem absztrakt elvi kérdéseket kell eldönteni, hanem arról a konkrét szövegről kell majd vélemény nyilvánítani.
Az ugye egy mondat.
Az gyakorlatilag egy mondat, ugye az alaptörvény záró rendelkezései közébe kerül az a mondat, hogy a köztársasági elnök megbízatása megszűnik a törvény hatályba lépése utáni napon.
Indoklás nincs.
Nincs indokolás. Ugye hangsúlyoznom kell, hogy a köztársasági elnök elmozdítására 1990 óta létező érvényes szabályok vannak, ez az úgynevezett megfosztási eljárás, 50 képviselő kezdeményezheti, kétharmaddal indítványozhatja a parlament az alkotmánybíróságnak, hogy mozdítsa el a köztársasági elnököt, ennek feltétele, hogy az elnök szándékosan törvénysért, szándékos alkotmánysértést, vagy szándékos bűncselekményt követel. Ha az alkotmánybíróság megvizsgálja és megállapítja, hogy ezek megtörténtek, akkor kétharmados többsége megfoszthatja az elnököt. Most ez egy nagyon fontos jogállami garancia. Tehát amikor az elnököt, a mindenkori elnököt, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem Súlyog Tamásról van igazából szó, hanem a mindenkori köztársasági elnökkel. Mert ha ez a rendelkezés átmegy, a parlament megszavazza így, ahogy van, akkor ezt a rendelkezést a jövőben az új elnökkel szemben is bármikor, bármelyik kétharmados többség tudja alkalmazni, és nem csak a köztársasági elnökkel szemben, hanem bármelyik független közjogi tisztségviselővel szemben, tehát a kúria elnöke, a Nemzeti Bank elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, tehát bárkivel szemben, akiket az alaptörvény és a mindenkori alkotmány olyan pozícióba helyez, amely elvileg nem függhetne a parlamenti többség akaratától. Tehát ezért szabályozza részletesen az alaptörvény az elmozdítás feltételeit. Ugye a kedves hallgatók közül, akiknek volt határozott idejű munkaszerződése, vagy határozott idejű lakásbérleti szerződése, ők tudják, hogy a szerződésben mindig le van írva, hogy milyen okokból lehet felmondani. Ha nem ebből az okból mondják fel, akár a munkáltató a munkaszerződést, akár a tulajdonos a bérleti szerződést, akkor bírósághoz fordulhatunk. Most az alkotmánysértésnél sajnos ilyen bíróság nincsen. A Velencei Bizottság fog majd mondani valamilyen véleményt. Ha azt mondja, hogy ez így rendben van, ezen én nagyon meglepődnék, akkor nincs tovább teendő. Ha a Velencei Bizottság azt mondja, hogy ez az európai jogállamisági normákba ütközik, akkor az európai döntéshozatali szinten ez a probléma meg fog jelenni a kormány számára. Tehát én ezért is vagy lennék óvatos a kormány helyébe, vagy a parlamenti többség helyébe.
Van egy általános alapelv, amely az egész jogrendszert áthatja, nevezetesen, hogy mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz. Ez ebben az esetben hogy érvényesülne? Mert ugye a megfosztási eljárásnál igen,
pontosan
egy eljárás.
Így van, és ugye pontosan, hogy a jogbiztonság vagy a joguralom az alkotmány tekintetében azt jelenti, hogy ha valaki az alkotmány értelmében elfoglal egy hivatalt, akkor ha a jogszabályokat ő megtartja, akkor jogvédelemre is jogosultá válik. És ennek a jogvédelemnek része, hogy az elmozdítás egy tisztességes eljárás keretében történhet, amikor ő maga védekezhet, tehát elmondhatja a saját álláspontját. És ezek az okok, amiket az előbb is felsoroltam, ezek szigorúan tényekre és nem véleményekre alapulnak, tehát objektíven meg kell állapítani a jogsérelmet. Most, ha az elnököt el lehet tulajdonképpen a megkérdezése nélkül mozdítani, akkor újra hangsúlyozom, hogy az elmozdítását követő 30 napon belül megválasztott új elnök is végig izgulhatja a mandátuma idejét, mert ezt az úgynevezett lex Súlyog szabályt bármikor vele szemben is, akár a jelenlegi kétharmados többség, akár majd egy jövendő kétharmados többség bármikor alkalmazhatja, és őt is bármikor el lehet mozdítani. Tehát tulajdonképpen a jogi védelem ezzel megszűnik, és én ezért gondolom, hogy a Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik, nekik az ilyenfajta elmozdítása akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilvánul meg, hogy őt nem lehet politikai alapokon pusztán azért, mert a többséggel szembefordult, ugye ezek a pozíciók nincsenek a többség akaratának alárendelve. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban több száz embert mozdítottak el, és ezzel senkinek nincs problémája a jogi értelemben, mert a kormányváltás azt jelenti, hogy a kormányzásban részvevőket, rendőrfőkapitánytól kezdve a intézetvezetőkig el lehet mozdítani, erről szól a demokrácia, de vannak olyan pozíciók, amelyek nincsenek a többség akaratának alávetve, hanem ők a joguralmát lennének hivatottak biztosítani.
A másik ugye a hatalmi ágak szétválasztásának, valamint ugye a fékek és ellensúlyok beépítésének elve az, hogy bizonyos alkotmányjogi tisztségek nem parlamenti ciklushoz kötődnek, hanem éppen, hogy áthúzódnak. Van, hogy kettő, van, hogy három, például akár az alkotmánybírák esetében. Itt ez változni látszik, akár alkotmánybíróság tekintetében is, és kifejezetten az államfő tekintetében, ezzel is találkozunk itt.
Hát ugye az alkotmánybírók tekintetében a benyújtott tervezet a 12 éves mandátumot 9 évre csökkenti, de csak a jövőben megválasztandó alkotmánybírók esetében helyesen, ugye ezért nincs visszaható hatája ennek a rendelkezésnek. A kúria elnökénél és az Országos Bírósági Hivatal elnökénél a jelenlegi 9 éves mandátumot az a leendő, majd a jövőben megválasztandó elnökök esetében 9 évről 6 évre csökkenti. Ugye ezt megteheti, ezzel szerintem nincsen olyan nagyon nagy baj. De az lenne a kulcskérdés, hogy nem elég meghatározni a mandátum idejét, ami hosszabb, mint a parlamenti ciklus, éppen azért, hogy jelezzük, hogy ez a pozíció el van választva az éppen aktuális többségi akarattól, de a pozíció szempontjából kulcskérdés az elmozdíthatatlanság is. Ugye az Európai Unió bírósága, amely valóban az Uniónak a szerve, szemben a Velencei Bizottsággal, ami az Európai Tanácsnak a szerve. Az Európai Unió bírósága az államok számára kötelező döntéseket hozhat, és korábban részben Lengyelországot érintően, részben Magyarországot érintően is hozott olyan döntéseket, ami ezeket az országokat pontosan azért marasztalta el, mert elmozdítottak a jogállami kritériumok szerint elmozdíthatatlan pozícióban lévő személyek. Baka András vagy Jóri András, az adatvédelmi biztos hivatalának a megszüntetése, Lengyelországban a legfelsőbb bíróság bíráinak idő előtti nyugdíjazása. Ezekben mind elmarasztaló döntés született. Most ez rövid távon nem oldja meg. Ugye az alkotmánnyal pontosan az a baj, hogy nem áll, ha az alkotmányt megsérti akár a kormányzat, akár a parlamenti többség, a sértettek számára nem áll rendelkezésre olyan jogorvoslat, amely az átlagpolgároknak a munkajogban vagy a lakásbérleti szerződésnél rendelkezésre áll, de az Európai Unió létrehozott jogállamisági mechanizmusokat, és ha a jogállam egy adott tagországban sérül, akkor láttuk az elmúlt években, hogy akár jogállamisági eljárások indulhatnak, 7. cikkely szerinti eljárás indulhat, ugye uniós pénzek visszatartása lehet alkalmazni, az Európai Bíróság súlyos pénzbüntetéseket alkalmazhat, például ugye Magyarországgal szemben a migrációs ügyben, tehát hogy a kormányzat ezekkel a lépésekkel ezt is kockáztatja, így nekem úgy tűnik, hogy ha ez keresztül megy, könnyen lehet, hogy több kárt okoz ez a döntés, mint aminek az elhárítására törekszik.
Mi van akkor, ha, és ugye a Velencei Bizottsághoz beadott kérdésekből következtetnek rá, ugye többen, hogyha az államfő nem írja alá majd ezt a törvényt? Akkor mi következik?
Ugye ez egy nehezebb kérdés, attól függ, hogy mire hivatkozva nem írja alá. Tehát ha ő azt mondja, hogy ő egyszerűen megtagadja az aláírást, akkor ez egy szándékos törvénysértés, tehát vele szemben a megfosztási eljárást el lehet indítani. Egyébként ez mutatja jól, hogy akik azt állítják, hogy azért kell az államfőt elmozdítani, mert az államfő akadályozhatja a jelenlegi többséget, valójában nekik nincs igazuk, mert az államfőt a törvények nagyon szigorúan behatárolják. Tehát ha az országgyűlés elfogadja egy törvényt, és azt az országgyűlés elnöke aláírja, és átküldi a köztársasági elnöknek, az elnöknek 5 napon belül döntenie kell róla, tehát nem teheti meg azt, hogy nem dönt. Ugye vagy visszaküldheti a megfontolásra, vagy az alkotmánybírósághoz küldheti, de nem teheti azt, hogy ez nekem nem tetszik, én ezt nem írom alá, vagy azt, hogy nem dönt, mert ha nem dönt, akkor törvény sért.
Most alkotmányossági kifogással alkotmánybírósághoz utalja, tegyük fel, akkor ott mi történik?
Ha elsősorban, illetve kizárólag a jelenlegi szabályok szerint arra hivatkozva fordulhat az alkotmánybírósághoz, hogy az eljárás során jogot sértettek, ami nem kizárt, én magam nem láttam, tehát a nyilvánosságban nem jelent meg, de mivel ez az alaptörvény módosítás a bíróságokat is érinti elég erőteljesen, ugye a bírói vezetői pozíciókat, ezért az Európai Bizottság követelésére elfogadott törvény értelmében az alaptörvény módosításáról az Országos Bírósági Tanácsnak állást kellett volna foglalni a benyújtás előtt. Én ezt nem láttam sem az indokolásban, sem az Országos Bírósági Tanács napirendjén. Lehet, hogy ez megtörtént, tehát nem tudom, de ha például nem az Országos Bírósági Tanácsot a kormány nem kérdezte meg előzetesen, akkor ez lehet egy eljárási hiba, amire hivatkozhat az elnök, és akkor az Alkotmánybíróság ezt megvizsgálja. Ugye emlékezhetünk rá, hogy nem sokkal ezelőtt az előző kormánynak egy bíróságot érintő rendeletét azért helyezte hatályon kívül az Alkotmánybíróság, mert azt úgy fogadta el a kormány, hogy a bírósági tanácsnak az álláspontját nem kérte meg abban a kérdésben. Tehát ha erre hivatkozik, akkor az Alkotmánybíróság mondhatja azt, hogy ez így nem alkotmányos, tehát visszadobhatja a törvényt, és akkor az országgyűlésnek újra kell tárgyalnia, és új keretek között kell elfogadnia. Ha a köztársasági elnök azért nem írja alá, mert él azzal a lehetőséggel, amivel az Alkotmánybíróság pár héttel ezelőtt éppen az elnök indítványa kapcsán élt, ez nem formálisan jogilag szabályozott lehetőség, hanem egy úgynevezett összeférhetetlenségi hivatkozás, hogy tekintettel arra, hogy az ő saját hivatalát érintés, ő ezzel nem ért egyet, ugye nem kényszerítheti a jog a bármely egyik szereplőt sem, hogy a legerőteljesebb meggyőződésével szemben saját magát érintően hát mintegy halálos ítéletet írjon alá, akkor ő bejelentheti, hogy akadályoztatása áll fenn az konkrét ügyben, és ebben az esetben az országgyűlés elnöke léphet a helyére.
Köszönöm szépen, Hag Péter, jogtudós, emeritus professzor volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm a meghívást.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A legfrissebb közvéleménykutatások szerint, és most Németországgal foglalkozunk, az AfD támogatottsága eléri a 29%-ot, míg a Merz-féle CDU-CSU pártszövetség körülbelül 22%-on áll. A párt az év elején Nyugat-Németország 2 tartományi választásán is jelentős előretörést ért el. A kongresszusukon már arról beszéltek a hétvégén, hogy kormányra is kerülhetnek, és átvennék a kormányzást. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi történik Németországban? Ugye régi, szóval van ennek most már egy, mondhatjuk azt, hogy egy folyamat, a közbiztonsággal való elégedetlenség, a kormánnyal való elégedetlenség és az AfD megerősödése, ez egy folyamat, aminek most tanúi vagyunk, de hová vezethet ez? Ön hogy értékeli a mostani helyzetet?
Hát én úgy értékelem, hogy az AfD egyértelműen erősödik és vezet a közvéleménykutatásokban, most már országosan is, a keleti tartományokban pedig egyértelműen. És ugye ez azért is kockázatos a jelenlegi kormány számára, mert ebben az évben 3 keleti tartományban is választás lesz, ebből 2-ben, Sachsen-Anhaltban és Előpomerániában 40%-on áll. Tehát már nagyon nehéz a tűzfalat fenntartani. Ugye a Németországban eddig egy úgynevezett tűzfal volt, ami azt mondta, hogy ki kell zárni őket a hatalom minden szintjéről. Itt most már úgy tűnik, hogy legalábbis a keleti tartományokban ez nem lehetséges, ők alakíthatnak kormányt, erről beszéltek az erfurti kongresszuson, nagyon magabiztosan beszéltek, már óriási tüntetések zajlottak a kongresszus helyszíne körül, akik tiltakoztak az AfD ellen, de hát a közvéleménykutatások egyértelműek. Tehát keleten már nem is a jövő zenéje az, hogy hatalomra kerülnek, hanem nagyon közel lehet, akár idén is előfordulhat, és ez egyfajta előiskola lehet. A cél az számukra az, hogy átvegyék a hatalmat, nyilván ennek az okai között nagy szerepet játszik a német gazdaság több éve tartó gyengélkedése. Németországnak valóban komoly gazdasági problémái vannak, és stagnál a gazdaság évek óta, és veszít a súlyából, hogy a hagyományos német ipar és a német export visszaesett, ugye a német ipar ez minket is érint, és nekünk is probléma, ez az autóipar, óriási bajban van, a Volkswagen azt szervezi, hogy 100 000 alkalmazottját bocsátja el a következő időszakban. Ez nem mind Németországban történik, ez az egész világon belül, neki több mint 500 000 alkalmazottjuk van egyébként, többen mindenki beletartozik, szervizek és gyártók, és egyebek, de ez azért súlyos csapás a német gazdaság számára. Ezt érzékeljük a folyamatokban, nyilván vannak a közbiztonsággal kapcsolatban is problémák, és hát Merznek nem sikerült azt a fordulatot elhoznia, amit ígért, vagy amit reméltek tőle, sem a gazdaságban, sem a bevándorlás kérdésében. Annak ellenére, hogy a bevándorlási ügyekben nagyon sokat szigorított a német kormány, és Európában is egy általános szigorítás van, tehát ma már sokkal nehezebb és ellenőrzöttebb ez a folyamat, mint volt 5-10 évvel ezelőtt. De hát a választóknak most már abból is elegük van, ami eddig létrejött, tehát önmagában az, hogy mostantól kevésbé jönnek be, vagy többeket vissza tudnak fordítani, nem nyugtatja meg. Az AfD ezekre mond könnyen, ha jól hangzó ígéreteket, hogy valódi programja van-e akár a gazdaság megújítására, akár a menekült, nem is a bevándorlás ügy átfogó kezelésére, azt nem tudjuk. Itt ugye a fő probléma az integráció, tehát a már ott lévő emberek, akik már itt vannak, tehát nem akik most jönnek be, hanem már itt vannak, vagy esetleg második generáció óta nem integráltak igazán a társadalomban, és nagyon nehéz ezt előmozdítani. Ezt nem fogja tudni, legalábbis nem látjuk, hogy az AFC-nek erre lenne receptje. Tehát ők megfogalmazták most azt a törekvést, hogy 2029-ben ekkor lesznek a következő választások a Bundestagban is, és az Európai Parlamentben mindenképpen kormányzati tényezőként szeretnének szerepelni, ezeket megnyerni és kormányozni, és ez nem biztos, hogy 29-re fönntartható lesz a tűzfal. És ez az kéne, hogy a hagyományos pártok jól szerepeljenek. És nem csak a CDU-CSU-ról van szó, hát az is visszaesett jelentősen, de hát sokkal tragikusabb helyzetben van a másik két korábbi szövetséges párt, az SPD, az 10%-okon van, tehát ez azzal nehéz egy koalíciót elképzelni, de még ha bevonnák ebbe a zöldeket, azok is 14-15% körül eredményen vannak, tehát nehezen jön össze egy többség, ha az AfD nélkül. Tehát nem csak az AfD a probléma, hogy ott van a Die Linke, az is elég jó szerepel, keleti tartományokban is. Tehát a tendencia az elég aggasztó, az úgy tűnik, hogy a keleti tartományok esetében, hogy a szélsőséges erőknek, tehát az AfD-nek és a Die Linke-nek, meg még ott van ott keleten még a BSV is, tehát a Sarah Wagenknecht pártja is viszonylag jól szerepel, abszolút többségük van. Hát ha ezeket összeadjuk, akkor gyakorlatilag nem lehet őket kizárni a hatalom, legalábbis keleten semmiképpen nem. Berlin más, Berlinnek ugye más az összetétele, ott nem fognak hatalomra kerülni, de két tartományban könnyen lehet, hogy egyfajta laboratóriumként megtapasztaljuk a szélsőséges pártok hatalomra kerülését Németországban.
Mi is áll ennek a hátterében? Ugye ebből a német választási rendszerből azt következik, legalábbis azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt évtizedekben voltak éppen mindig ugyanaz a politikai elit jut kormányra, attól függően, hogy milyen arányban, de mégiscsak ez a típusú koalíció áll össze egy-egy kisebb pártal, mondjuk a szabaddemokratákkal vagy a zöldekkel kiegyensúlyozva, de legutóbb volt ez a bizonyos közlekedési lámpa koalíció, de ugyanakkor a politikai elit ugyanaz. Tehát itt most arról van szó, hogy a jelenlegi politikai elitből lett elege a német választóknak, vagy kifejezetten támogatni akarják azokat az erőket, amelyek ezt képesek leváltani, akár a programjuk miatt, ugye mondta, hogy az nem annyira látszik. Tehát egy ilyen protest szavazás, vagy protest vélemény alakult itt ki?
Nagyon erősen benne van a protest vélemény, tehát így van, egy csomó ember igazából nem is ismeri a AfD programját, ugye elképzeléseit és annak a belső ellenmondásait, viszont elege van valóban a régi elitből, meg a régi pártokból, meg közöttük valóban a különbségek nagyon kicsik lettek, tehát nagyon egymáshoz idomultak a kereszténydemokraták, szociáldemokraták, zöldek, liberálisok, és ebből elegük van, úgy látják, hogy ezek az erők az országot nem tudták igazán sikeresét tenni, a problémákat ők okozták, amivel Németország rendelkezik. Egyre keményebben bírálják Angela Merkel örökségét is, akiért egyébként rajongtak hosszú időn keresztül a németek, Bundesfutinek is nevezték. Most már azt mondják, hogy nagy mértékben felelős a gazdaság állapotáért, nem ismerte fel a digitalizáció, az automatizáció jelentőségét, és itt maradt le Németország, az elektromobilitást. Tehát ezek mind benne vannak ebben, ez tény, és valami újra is, újra vágynak. Akkor is, hogyha óriási belső ellenmondások vannak az új párton belül. Csak egyet mondjak, ez most is előkerült itt a kongresszuson, ugye megfogalmazták azt, hogy egy család az egy apából és egy anyából és egy gyerekből át kell, hogy álljon. És akkor megkérdezték Alice Weidelt, a párt újra választott elnök asszony, a társelnökét, hogy hát hogy van ez, hát ő egy sri-lankai bevándorló hölgyel él együtt, és nevelnek közösen egy gyereket, tehát ez, mintha nem az lenne. És elég zavarosan tudott csak válaszolni erre az ellenmondásra, azt mondta, hogy ez egy társadalmi cél, amit megfogalmaztunk, hát természetesen vannak, akik másképp élnek, ő másképp él, ami hát nem feljelzi azt, hogy itt nagyon furcsa dolgok vannak. Ebben a pártban egyébként vannak kiábrándult konzervatívok is, tehát teljesen szélsőségesnek semmiképpen nem nevezhető emberek. Nagy számban, ezt kell mondjam, hogy nagy számban vannak olyanok, hogy nem szélsőségesek, csak egyszerűen dühösek és elegük van. És vannak bizony igazi szélsőségesek is, tehát a Björn Höckét mondanám, hogy Erfurtban volt a kongresszus a türingiai szervezetnek az élén, akit már is ítéltek a náci jelképek használata miatt, meg folyamatosan arra utal, meg azt mondja, hogy nem kell holokauszt múzeum, meg elég ebből a dologból. Tehát ez egy vegyes párt, a német hírszerzés egy 1000 oldalas jelentésben foglalta össze, hogy hány szélsőséges megnyilvánulás volt a párthoz kötődően, nem feltétlenül a csúcson, hanem a helyi szervezetekben, a ifjúsági szervezetekből is kellett oszlatni emiatt. Úgyhogy elvegyes a kép.
Köszönöm szépen, Szent Ivány István külpolitikai szakértőt hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra múlt 1 perccel, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat.
A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga is. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan nevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
Az ügyészséghez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenné lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelőt rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuper hatóság lesz, egy olyan csúcsszerv, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyett is, vagy lesz a hivatalnak. Tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet. Ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolaj árában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olajárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldördülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remény van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulatot teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül 1 liter dízel. Ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növeli a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdéssé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormozi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre, már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a szemetesbe. Falucska Ivett összeállítása.
Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
Az a szokás, hogy így befőzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befőzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csaknem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály, mondta az Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetője.
Wagenhofer Zsombor arról beszélt, hogy az elmúlt években a klímaváltozás miatt jóval kevesebb volt a betakarítható szálas takarmány. Emiatt nyáron is vannak olyan időszakok, amikor szénáért takarmánnyal kell etetni az állatokat. A szakember hangsúlyozta, a cél egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi a folyamatos takarmányellátást anélkül, hogy csökkenteni kellene az állatállományt.
Egy bála ára korábban 10 000 forint körül volt, vagy még annál is kevesebb, most 20 000 forint körüli, vagy még a dupláját is most már hallottam, 40 000 forintról is hallottam, de a lényeg az, hogy duplája, mint ami szokott lenni, és ez azért nagyon komoly áremelkedést jelent, és nagyon komoly kiadást jelent a gazdáknak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 87-es főúton Vasszécsény közelében egy kis teherautó motorossal ütközött. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Két autó ütközött a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél a forgalom csak félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felső Csatári út közelében egy műszaki hibás jármű veszteg el. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Mindkét irányból lelassult a haladás. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte napos időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sport Krónika.
Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Győzelemmel zárta a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörét. Stollár Fanni elődöntős vegyes párosban, Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát Dallasban, míg Belgium Seattle-ben magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Portugália-Spanyolország mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője Benefe Ferenc elemezte.
Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahogy kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus ihletet formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagyiramú és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a
csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcs kérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket. Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. Ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpaszt adott, Merino győztes gólt szerzett, a spanyol válogatott a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Martínez mester pedig majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt szerző Ramost, és nem vagyok igazából Mozart Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
A mérkőzés után a spanyolok részéről Rodri mondta el véleményét csapata teljesítményéről.
Rendkívül nehéz mérkőzés volt, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk, amely kiválóan védekezik, és a labdaszerzés utáni átmenetei is nagyon gyorsak. Végül a rengeteg kialakított helyzetünk gólt eredményezett. Tökéletes teljesítményt nyújtottunk a legmagasabb szintet képviselő játékosok ellen. Amikor pedig megnyílt a terület Merino előtt, akkor eldöntötte a meccset.
Rodri mellett a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez is értékelte a nyolcaddöntős mérkőzést.
Nagyon büszkék lehetünk a játékosainkra, szívvel, lélekkel játszottak, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a tornán. Persze az első fél időben nem volt szerencsénk a kapufával, néha pedig az ilyen apróságok döntenek. Nagyon jól védekeztünk, kellően agresszívak voltunk, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese. Egy kicsit több szerencsére lett volna szükségünk a kapu előtt, de ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt.
Ma megkezdi szereplését az Eto'o FC, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Vikingur Reykjavik otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur szerződtette Sandro Tonalit. Sajtóértesülések szerint a londoniak klubrekordot jelentő csaknem 100 millió fontot fizetnek a Newcastle Unitednak az olasz válogatott középpályásért. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest labdarúgó csapatának vezetőedzőjévé. Az osztrák szakember az előző két és fél idényben a Crystal Palace együttesét irányította, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett az angol Premier League-ben.
Nemzeti Sportkrónika.
A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron, a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagy szünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69. A miénk így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Az egyik búcsúzott Vojvoda Dávidot Tóth Béla kérte interjúra.
Több hónap volt, mire jól átgondoltam, hogy mit is csináljak. Aki ismer engem, azt tudja, hogy válogatott a szívügyem volt mindig is. Mindig az első szóra érkeztem minden kapitány hívására, de azt gondolom, hogy közel 20 év után elég volt. Most már inkább előtérbe helyezem a pihenés családot, itt volt az ideje. Nehéz volt, még most is akarták, hogy itt legyek ezen a két mérkőzésen. Az emberek nagyon-nagyon jól esik, de a csúcson kell abbahagyni a válogatott szereplést, innentől kezdve csak a klubcsapatomra fog koncentrálni.
Majdnem 2 évtizeden át voltál a válogatottnak az oszlopos tagja. Hogyha végig gondolod ezt a majdnem 20 évet, akkor vannak-e olyan pillanatok, amik azonnal az eszedbe jutnak?
A két Európa-bajnokság az egyértelmű, abból is elsősorban a kolozsvári, mert ott szerepeltünk nagyon sikeresen, de azt gondolom, hogy a 2022-es EB is egy hatalmas élmény volt, ahol csak világsztár csapatokkal játszottunk. Igaz, hogy 0-5-tel zártuk azt az EB-t, ez a kettő mindenki fog így elsőre eszembe jut, de rengeteg nagy mérkőzés van a hátam mögött, hogyha nem is nem tudok most hirtelen kiemelni mérkőzést. Erre a közel 20 évre abszolút jó helyzetben fog visszagondolni. Az élet nem áll meg, egy fejezet lezárult, de azért még jó pár éven van a pályán.
Még különlegesebbé teszi ezt a búcsot az, hogy Fehérváron történik, és együtt Hang Ádámmal, akivel szinte végig a válogatottban együtt szerepeltetek?
Hatalmas megtiszteltetés, hogy Hang Ádival vonulhattam vissza. Nagyon jó viszonyban vagyok az Ádival. A pályán is mindig remekül megértettük egymást. Nagyon jó csapattársak voltunk. 2017-es évben szobatársam is volt. Együtt is kezdtük, és együtt is fejeztük be. Az még egy külön pingantényre tényleg, hogy Fehérváron. Ő is itt kezdte a pályafutását. Nekem jövőre lesz a 7. évem. Ez egy szép kerek történet.
A kosárlabdázó Vojvoda Dávidot hallották. A magyar bajnok Falco a 2. kalapból várja a férfi kosárlabda bajnokok ligája holnapi sorsolását. A szombathelyi csapat a főtáblán kezdi meg majd szereplését október 6-án. A Sopron és a Diósgyőr a selejtezőből indul a női kosárlabda Euroliga következő idényében. A legutóbb bajnoki bronzérmes és magyar kupa győztes soproniak a bajnok Pécs helyett vesznek részt a sorozatban, mivel a baranyaiak nem vállalták a szereplést a legrangosabb női tornán. A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Vác a selejtező első, az Esztergom pedig a 2. fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alul a címvédő francia Dijon. A Csíkos Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbbról ezüstérmes német Türinger és a dán Ikast is. Stolár Fanni a horvát Mate Pavicsal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyed döntőben kétszoros játszmában bizonyult jobbnak a Nils Kapski Desiree Krafcsik brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stolár ma még az amerikai Ezia Mohameddel az oldalán 8. döntőben is pályára lép a női párosok között. Az első helyen kiemelt amerikai a Tarzand és a cseh Katarina Szinyakova ellen. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydneyben rendezendő világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott az együttes összetétele. Alaksa Kinga, Horváth Zsófi, valamint Lendvai Zoé ott lehetnek Ausztráliában, és visszatér Keszthelyi Rita, Sümegi Nóra, illetve Tiva Panna. Még Leimeter Dóra és Ribánszka Natasa válsérülésük után még nem állhatnak a csapat rendelkezésére. A címvédő szlovén Tadej Pogacsár győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 3., csaknem 196 kilométeres szakaszán. Ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Tadej Pogacsár csapattársát, a mexikói Isaac del Torót méltatta, amiért az előző napon tőle kapott ajándékot viszonozta, és remekül felvezette, majd hatalmasat hajrázva megnyerte a szakaszt.
I can't complain. We have good chemistry between.
Nem panaszkodhatok, nagyon jól megvan köztünk az összhang, és talán azért is, mert hasonló típusú versenyzők vagyunk. Persze különböző emberek vagyunk, de nagyon jól megértjük egymást. Örülök, hogy mellettem van. Nagyon elégedett vagyok az egész csapattal és minden csapattársammal. Összetartó csapat vagyunk, és büszke vagyok arra, hogy ezen a Tour de France-on együtt versenyzünk.
A szlovén kerékpáros Tadej Pogacsárt hallották. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Ugrás a jövőbe.
Erdő és ember viszonya.
Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika. Csak mi bevontuk a modernabb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A Díjkioszton jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Táncos István, az Ismerős Arcok együttes szaxofonosa osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! A 70-es években 1,30 kg 7 hónapra megszületni nem volt a legjobb indulás. De én így is a szerencsések közé tartoztam. Életben maradtam. De az inkubátoros kezelés következtében elvesztettem a látásom. Gyerekként én is ugyanúgy játszottam a látó gyerekekkel, fogócskáztam és estem bele a patakba, játszottam rakodó munkás téglákkal, és törtem be a testvérem fejét. Játszottam Dunai komposzt a disznóolajtóval, és anyukám folyton a baleseti ügyeleten kötött ki velem. A folytatás sem volt könnyű, 4 évesen felkerülni Pestre, a vakodába, egy kollégiumba, távol az otthontól, családtól, 1 évig sírni, majd a farkas törvényekbe beletanulva alkalmazkodni, talpon maradni. És persze tovább élni a diák élet természetes létét, szennyes kosárba lecsúszni a vakoda több méteres lépcsőjén, stikában cigizni a WC-ben, de mindeközben nagyszerű nevelőktől megtanulni embernek lenni a hétköznapokban. Megismerkedni kiváló irodalmi művekkel, zenei élményekkel, kórusban énekelni, hangszeren tanulni. 7 évesen nagyapámtól kaptam egy száj harmonikát. Onnantól a zene és én elválaszthatatlanok lettünk egymástól. Egy új világ nyílt meg előttem. 9 évesen hallottam először szaxofont, és akkor már biztosan tudtam, hogy egyszer híres zenész leszek. Sokan legyintettek rám, de én olyan erősen hittem, hogy nem is történhetett másképp. Sosem haragudtam a világra, nem kerestem a hibást a vakságom miatt, nem betegségnek, csak áthidalandó problémának tekintettem. Mindig a lehetőséget kerestem, és az élet újabb és újabb kapukat nyitott meg előttem. Megtaláltam a családomat a magánéletben és a zenekaromban egyaránt. Az Istenbe vetett hittem erősített és támogatott az utamon. A vakságomra sose büntetésként, inkább egyfajta kihívásként tekintettem. Mindig merjetek nagyot álmodni, még akkor is, ha lehetetlennek tűnik.
Táncos István, az Ismerős Arcok együttes szaxofonosa osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatónkkal, az ő jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, mint ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felső Csatári út közelében egy műszaki hibás jármű veszteg el. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakosan torlódásra is kell számítani. Távolabb Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán 2 kamion karambolozott. A 122-es kilométernél emiatt lezárták a külső sávot. A torlódás már most meghaladja 3 kilométert.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a nyári idő, sok napsütéssel, de változó felhőzettel, záporokra északkeleten, a keleti határ közelében kell számítani. Élénk lesz a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 33 fok között alakul. 8:30 Fél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sólyog Tamás államfői mandátuma, valamint a javaslat tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett pedig a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát, közölte a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sólyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára a török fővárosban tartandó NATO csúcs előtt. Mark Rutte ezúttal is további támogatást sürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni. Több mint 400 drónnal támadta Ukrajna Oroszországot a NATO ankarai csúcs találkozója előtt, írja a Telex. Az ukrán légierő Moszkvát vette célba, de a legtöbb drónt megsemmisítették. Az orosz hatóságok közlése szerint Belgorod térségét rakétatámadás is érte, egy civil meghalt, és egy infrastruktúrális létesítmény kigyulladt. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdjük szokás szerint a tegnapi napnak az elemzésével. Július 6-án érdekes kereskedési nap volt Európában. A pán-európai index napközben még történelmi csúcsot érintett, végül azonban mégis közel 0,5%-os mínuszban zárta a napot. Tehát kettős volt a tegnapi nap, volt benne ugyan lendület, de a befektetők egy része már inkább zsebre tette az előző heti nyereséget. A frankfurti tőzsde vezető index eltekintetben némileg kilógott a sorból. Egy enyhe plusszal zárta a napot, amivel egyébként új záró csúcsot is beállított, amiben annak volt szerepe, hogy a vártnál jobb német ipari és rendelési adat érkezett, ami megtámasztotta a részvények iránti érdeklődést. Ezzel szemben a párizsi tőzsde vezető indexe már a pán-európai indexhez hasonló mértékű esést produkált. A befektetők egyszerre figyelték egyébként európai szinten az olajárak enyhülését, és továbbra is természetesen az amerikai iráni tárgyalások körüli várakozásokat. A tengeren túlon a technológiai részvények diktálták az ütemet tegnap. A Dow Jones ipari átlag közel fél százalékos emelkedést mutatott, ezzel történelmi csúcsot zárt. A Standard & Poor's 500-as indexe ennél is nagyobb mértékű emelkedést tudott elérni, miközben a technológiai részvények mutatója bőven 1% fölötti emelkedéssel fejezte be a napot. A emelkedés motorja ezúttal is a mesterséges intelligencia és a félvezetőipar volt. A befektetők visszatértek a chip részvényekhez. A magyar részvénypiac hétfőn csendesebb, de eredményes napot zárt. A BUX Index több mint 0,3%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést tegnap. A vezető részvények közül az OTP volt a nap legfontosabb szereplője. még akkor is, ha végül nem változott érdemében az árfolyama. De erősödni tudott a MOL részvénye is, és a Richter is. Lássuk, mi történik ma reggel. Óvatos, kisé védekező hangulatban készül a nyitásra Európa. A határidős, bocsánat, a határidős jelzések alapján még egyelőre egységes irányt nem látunk. A piac egyik fő dilemmája továbbra is az, hogy meddig tarthat ki még a mesterséges intelligencia köré épülő lendület, és mikor kezdik a befektetők sokkalni az árazásokat. A Samsung ugyan rendkívül erős, a tavalyinál sokszorosára ugró működési profitot jelzett, részvénye mégis nagyot esett, mert a befektetők már nem csak a jó hírekre reagálnak, hanem arra is, hogy az AI boom mennyire árazódott be előre. Ez a bizonytalanság pedig ráült most a mai nyitásra az európai piacokon. Végül néhány szó van a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 353 forintba, míg egy amerikai dollár 309 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában megjelentek a legfrissebb adatok a magyar kórházak, sőt a magyar egészségügy más szeleteiről is. Főbb statisztikák, teljesítmények vannak, amik olvashatók. Hát ezek számok, aki segít eligazodni ezek között. Kunhetsz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a stúdióban.
Jó reggelt kívánok.
Először is... Mik azok a legfontosabb mutatószámok, már hogyha számok felől közelítünk, mert hát a statisztika ilyen, amelyből következtetéseket lehet levonni, és akkor most megint mondok egy tágfogalmat, a magyar egészségügy, hát ez többszintű ellátási rendszer, szóval érdemes ezt szétszálazni, hogyha korrektek vagyunk, de mégis ennek az ágazatnak az állapotára.
Ez nagyon nehéz kérdés, ebben nem nagyon lehet egy-két adatra támaszkodni, sokkal több adatra lenne egyébként szükség az egészségügyben ahhoz, hogy az állapotát föl tudjuk menni, de beszédes például az, ami ebben a statisztikai jelentésben nincs benne, az ápolók száma Magyarországon, vagy az egészségügyi szakdolgozók száma, vagy aránya Magyarországon, ami mélyen alatta van majdnem a fele a nyugat-európai standardnak.
Szóval, azt jelenti, hogy megvan, hogy hány betegre mennyi az ideális?
Ezt úgy, ezt 1000 vagy 100 000 főre szokták nézni, és akkor ahhoz viszonyítva adják meg Magyarországon ez a szám, ez 5 körül van, a nyugat-európai standard az 8 fölött van.
Hogy alakul ez ki? Azért érdekes, mert beszéltünk itt a mezőgazdaságról is, és ott is tapasztalható az, azt mondták ott legalábbis az ottani szakértők, hogy nem is a bérekkel van a probléma, hanem egyszerűen ilyen fajta munkát egyre kevesebben vállalnak. Ez vonatkozik az ápolóira is, vagy ott a fizetések is szerepet játszanak ebben?
Én nem vagyok humán erőforrás szakember, de azt gondolom, hogy nem erről van szó, hiszen akkor mindenhol jelentős problémával küzdködne az egészségügyi rendszer. Egyébként mindenhol humán erőforrás hiánya küzdik a rendszer, Nyugat-Európában is, de nem ilyen mértékűvel, mint Magyarországon. Tehát, és más ágazatban is nyilván ez megtalálható, ez egyszerűen azért, mert fogyunk, tehát az európai lakosság az nem növekszik, hanem fogy, és ezért egyszerűen szüksége van külső munkaerőkre. Tehát, és egyre tovább élünk, egyre több a beteg, tehát ezért jelentősen megnő ez a terhelés is. De nem gondolom, hogy ez jellemezni Magyarországon, kevesen szeretnének mondjuk egészségügyel foglalkozni, sokkal inkább azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerben, ami ennyire szervezetlen, alulfinanszírozott, kiszámíthatatlan, és egy nagyon hierarchikus, feudális parancsuralmi rendszer, abban nagyon nehezen tudja elképzelni egy fiatal a jövőjét.
Mi lenne itt a megoldás, ha csak ezt a részét nézik? Hogy lehetne ez kedvet csinálni?
Hát, most
ez
mond...
egy áldozatos, hát ez kemény munka, főleg ugye éjszakai ügyelettel, mindenféle.
Hát, ha elmondtam a hiányosságokat, akkor, vagy a problémákat, akkor gyakorlatilag a megoldást is elmondtam, tehát a alapfinanszírozott szervezetlen, humán erőforrás hiánya küszködik. Tehát, hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymás. És hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
Hogy alakul Nyugat-Európában a őshonos állampolgárok végzik ezt a munkát, vagy, mert lehet hallani arról is, hogy keletről mindig megy a vándorlás. A németek Svájcban dolgoznak, az osztrákok Németországban, és aztán eljutunk ide, hogy és nálunk mi a helyzet?
Van egyfajta ilyen mozgás, ez Németország, Ausztria azért kevésbé küszködik humán erőforrás hiánya, de ott is van. Még például az Egyesült Királyságban ott ugye az előző gyarmatrendszert ből szerzett munkaerővel próbálják pótolni a kiesett dolgozókat. Szóval nagyon változatos a kép. Egyébként én nagyon-nagyon könnyen el tudnám képzelni Magyarországon is, hogy külföldi segédápolók dolgozanak Magyarországon. Például a Fülöp-szigeteken rendkívül jó képzésű és rendkívül magas képzésű ápolók vannak, akik egyébként abszolút jól működnének segédápolói szinten.
Na hát itt van éppen például, erről beszéltünk a mezőgazdaság kapcsán is, hogy nem egészen pontosan látják, hogy hogy lehet ezt folytatni, mert ugye itt már vannak sokan, akik ezt csinálják. Aztán persze itt van egy nyelvi összefüggés is, nyilván a magyar betegek, akik zöme idős emberek nem beszélnek idegen nyelvet, akkor hogy beszélgetnek. Vagy de nyilván vannak olyan feladatok, amit ön mondja, hogy szét kell
szállni. Szerintem ez
működhet.
Működhet, igen. Igen.
Okay. Milyen szám van még, ami beszédes?
Úgy, ugye, ha jól látom, akkor a kórházi ágyak számáról van szó, és arról van szó, hogy 1000 ágyal csökkent a kórházi ágyak számára, és utána megnéztem ezeket az adatokat. Itt tulajdonképpen ami nőtt, és ez a csökkenés hátterében ez van, az a tartósan szünetelő ágyak. Tehát jelentősen megnőtt a tartósan szünetelő ágyak. Ez azt jelenti, hogy valóban zártak be kórházi osztályok, vagy kórházi osztályoknak egy része, és ezeket most már le is jelentették, mert eddig arról volt szó, hogy nem nagyon jelentették le, félve valamiféle retorziótól, ami egyébként sosem történt meg. Tehát azt jelenti, hogy egyre kevesebb olyan, miután kevés a személyzet, ezért nem képes ellátni a rendszer azt az ágyszámot, ami benne van, és ebben az a baj, hogy én sokat beszélek kórházbezárásról, hogy ez szükséges. Szóval igenis szükséges sok helyen átgondolni, hogy valóban szükség van egy városi kiskórházra, vagy legyen már a megyében egy darab olyan intézmény, ahol minden ellátást meg tud kapni a beteg, mert egyébként nagyon sokszor ez sincsen meg, sőt 2015 óta tudjuk, hogy a Direkt 36 kutatás alapján, vagy közérdeti adatigényes alapján nincsen olyan kórház ma Magyarországon, ami a minimum feltételeket biztosítani tudná. Ez egy nagyon ez kemény. A minimum feltételek azok meg
az ANTS, aztán közöttük, akkor az azt jelenti, hogy amúgy kitűnő a kórház, de
nincs egy olyan, nem 2015-ben ezt nem a Diák Hancat mondta, ezt az NNGK mondta, tehát az ANTS mondta, hogy nincsen olyan intézmény, amelyben maradéktalanul a minimum feltételeket, fekvőbeteg intézmény minimum feltételeket tudná teljesíteni. Vagy személyzet hiányzik, vagy eszköz hiányzik.
Ahogy vagy.
Vagy. És ez egy nagyon kemény megfogalmazás. Szóval ennek az előrehaladása az, ami most látszik, hogy egész egyszerűen úgy zárnak be kórházi részlegeket vagy osztályokat, hogy effektíve nincsen oda személyzet, tehát nincsen oda ápoló orvos, akit oda lehetne delegálni, és ott el tudná látni a feladatot. Ezért jelentős az, hogy a szünetelő ágyak, tartósan szünetelő ágyak száma nőtt. És ami még nagyon fontos, hogy ha ez szervezetten is úgy történik meg, hogy ezeket a kieső ellátásokat valahol tudom pótolni, és itt jön be a kórházbezárás. Tehát nem szabad úgy kórházat bezárni, hogy ezt az ellátást valahol nem biztosítom egy jó körülményekkel, akkor, tehát amikor ezek így kiesnek, ezek a szünetelő ágyak, és így esnek ki, akkor káoszról beszélünk, és nem egy tervezett, szervezett leállásról. Ha Magyarországon egyébként az Európai Unióhoz képest, vagy az OECD országokhoz képest jelentősen több kórházi ágy van, mint amennyi kellene, hiszen fejnehéz a struktúra, kórházakba próbálja betuszkolni a beteget a magyar rendszer, ahelyett, hogy ezt kivinni az intézményekből. Ugye erre sok kísérlet történt, mindegyik majdnem megbukott. Az Unióban sokkal kisebb a kórházi ágyszám, 100 000 vagy 1000 lakosa vetítve, és ezt, de ott észszerűen kisebb, tehát ott a járóbeteg ellátás fejlett. Ott a járóbeteg ellátás nem küszködik kihívásokkal, mint Magyarországon, ott nem kell a betegnek ultrahangra, CT-re, diagnosztikára, vagy egyéb szakorvosi ellátásra hónapokat, esetleg évet várni. Tehát először úgy lehet ezt megoldani, hogy ezt a rendszert összerakja az egészségügy, és utána lehet arról beszélni, hogy hogyan struktúráljuk át akkor ezeket, és nagyon sok például a rehabilitációs ápolási ágy hiányunk, tehát ott elég komoly restanciák van, csomó kórházat át kellene alakítani egybe, de azt el kellene érni első körben, hogy egy megyében egy intézmény működjön minimum feltételeknek megfelelően.
Hát ugye igen, csak ugye ez egy érzékeny területet érint, mert mindenki úgy érzi magát biztonságban, hogyha a közelében van kórházszól, egy kisváros is, ugye?
Hát én is úgy érzem magam biztonságban, hogyha rendőrös a házam mellett van, de nem tudunk minden ház mellé rendőröset. Szóval ezt azért be kell látni, azt kell belátni, és azt kell azt kell tudnia megoldani az egészségügynek, vagy az egészségügy szervezésének, hogy a beteg azt elfogadja azt, hogy oké, okay, rendben van, lehet, hogy nekem a megyei intézménybe kell menni, de a megyei intézményben átozzék minden ellátást megkapok. És nem kell erre várnom, és nincsen két éves várólista mondjuk egy járóbeteg diagnosztikai ellátásra.
Világos, házi orvosok kérdése. Mert hogy belőlük egyre kevesebb van, ugye idősek viszik tovább, sőt nyugdíj után vissza menne, ugye praxis. Ezek végülis magánpraxisok, tehát szerződést kötnek ugye az önkormányzattal. Hogy lehet ezt szabályozni, ösztönözni, kevesebben vannak, mert közben azért halljuk azt, hogy sokan külföldön keresik a boldogulásukat, szóval orvos is kevés van, aki ezt vállalja. Aztán vannak olyan térségek, feltűnő térségek, ahol kifejezetten hiányok vannak, keleti országrész, aztán van, ahol meg éppen vannak annyian, amennyien kellene. Mi itt a háttér?
Hát sajnos már ott tartunk, hogy Budapesten sincsen nagyon sok kellett, és ott a budai részen is házi orvos hiányal küszködik a rendszer. A tartósan betöltetlen praxisok száma az növekszik, az most már 900 fölött van, de ez a tartósan, de a valós házi orvos hiány az bőven 1000 praxis érint már, tehát bőven 1000 fölött van a valós házi orvos hiány. Itt elsősorban megint csak arról lehet beszélni, hogy ez a szakma ez nem vonzó, hiszen nem helyi értéken kezeljük ezeket az orvosokat, sokkal komolyabb és felelősebb munkát kellene rájuk bízni, megfelelő kompetenciákkal, és kibővítve finanszírozással, és kibővítve plusz személyzettel. Tehát egy házi orvosnak gyakorlatilag egy házi orvos ilyen egy hábnak hívom való, de ez házi orvos állomásnak kéne lenni, ahol több gyógytornásszal
és egy erős alapellátás.
Igen. És kibővítve az ő kompetenciájukat, jelentősen kibővítve. Tehát minél inkább áttolni a rendszert arra, hogy a házi orvos tudjon dönteni, és ha szükséges tovább küldeni.
Köszönöm szépen, Kunesz Zsombor orvost, egészségügyi szakértőt hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az iráni háború összefüggései címmel kerekasztal beszélgetés szervezett a Magyar Külügyi Intézet, Hegedűs Katalin jártott és készített riportot.
Itt áll velem szemben Csicsma László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, közel-kelet szakértő és a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. A közel-kelet geopolitikai szerkezete nagymértékű átalakuláson ment keresztül. Itt ugye megemlíthetjük, hogy fokozatosan visszahúzódik az Egyesült Államok, illetve Irán fejleszti nagymértékben a nukleáris erőit. Kicsit beszéljünk erről a folyamatról, hogyan lehet értékelni. Ez egy átmeneti folyamat, és mi az, ami tapasztalható most a közel-keleten?
Azt gondolom, hogy egy folyamatos átrendeződés alatt vagyunk. A mostani, ha rövid távon tekintünk vissza, az 2023. október 7-ével a Hamas terror támadásával kezdődött, amikor is a regionális szereplők eltérően fogalmazták meg azt, hogy milyen regionális rendet képzelnek el. Ugye Izrael egyfajta lehetőséget látott egy új közel-keletnek a létrehozásában, de addig Szaúd-Arábia, Irán, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom is, mint regionális szereplők hallatják a hangjukat, és ez egyfajta rendetlenséget teremt a térségben. Van egy átalakuló világrend is, amelyben az Egyesült Államok definiálta, hogy szeretne visszahúzódni ebből a térségből. A tavaly kiadott nemzetbiztonsági stratégia értelmében a közel-kelet nem a legfontosabb prioritás, ugyan nem is írta le Washington ezt a térséget, de mégis, ha hosszú távú trendeket nézzük, akkor inkább üzleti alapon tekint rá, és arra számít, hogy a regionális partnerei, Izrael és az öbölmenti arab államok részt vesznek a térség biztonságának a garantálásában. Emellett pedig, hát ahogy látjuk, elég aktív szerepet tölt be Oroszország, Kína, India és az Európai Unió is, tehát a közel-kelet úgymond részévé vált ennek a globális vetélkedésnek.
Beszéljünk kicsit az iráni nukleáris programról, ami ugye a nemzetközi érdeklődés vagy figyelem középpontjába is került. Mi a valós helyzet most Iránban? Mert itt ugye szakértők vettek részt a kerekasztal beszélgetésen, és nagyon elhangzott egy érdekes mondat, méghozzá az, hogy Irán azt mondja, hogy békés atomprogramjuk van, de ez egyszerűen hazugság.
Igen, hát ugye az iráni nukleáris program 2002-ben kerül a nemzetközi közvéleménynek a figyelmébe, ez a szeptember 11-i terrortámadás után egy évvel, amikor is egy iráni ellenzéki szervezet jelentette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy Iránnak katonai célú nukleáris programja van. Irán ugye arra hivatkozik, hogy jogukban áll az urándúsítás, de az a probléma, hogy ennek a mértéke, a 60%-ra dúsított urán nem magyarázható meg a polgári célokkal. Ugye 60%-ra dúsítottak 440 kg-nyi uránkészletet, és azt látjuk, hogy amikor Obama nukleáris megállapodást megkötötte 2015-ben, akkor ez a szint 3,67%-ban volt meghatározva. Tehát magyarul ezt az urándúsítás szintet nem lehet a polgári nukleáris programmal magyarázni, emellett pedig olyan ballisztikus rakéta fejlesztések is zajlottak, amelyek ráadásul összekapcsolódnak ezzel, és ezzel együtt azt gondolom az iráni rezsim nem döntött el azt, hogy végigviszi ezt a nukleáris programot, és eljut a fegyverig, ugyanakkor a lépéseket megtette, és kétségtelen tény, hogy miután Trump 18-ban kilépette az előző atomalkuból, így a nemzetközi ellenőrzés is hát csak helyjel közzel valósult meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az iráni program ellenőrizetlenné vált, és nem tudjuk, hogy milyen közel kerültek a nukleáris fegyver gyártásához, és ha ez már egyszer bekövetkezik, akkor onnantól kezdve nehéz egyet visszalépni.
10 év múlva hogyan látja a közel-kelet térségét? Mi lenne az az egy szó vagy mondat, amivel le lehetne írni, hogy mi várható, vagy hogy mi prognosztizálható közel-keleten 2036 nyarán?
Hát ugye holnapot se tudjuk ma már megmondani, mert óránként változik a helyzet, de a hosszabb távú trendeket nézzük. Én azt gondolom, hogy a konfliktusok velünk fognak sajnos maradni. Nagy kérdés ugye az is, hogy egy olaj utáni, foszilis energia hordozók utáni korszakra rátérünk-e. A közel-keletnek például milyen szerepe lesz a zöld átmenetben, hogy a zöld hidrogénbe fektetnek be bizonyos államok. Tehát vannak nyilván pozitív jelek, amelyekre mindenképpen fel kérni a figyelmet. Ugyanakkor azért a konfliktusok beárnyékolják ezt a fajta jövőképet, és én attól tartok, hogy az iráni nukleáris kérdés, vagy magát az Irán körüli konfliktus nem lehet egy 60 napos tárgyalások keretében megoldani, már csak azért sem, mert ezek kétoldalú tárgyalások, és a térség több államának a biztonsági igényeit ezek a tárgyalások jelenleg nem veszik figyelembe, így például Izrael vagy a Perzsőből térségének, arab államainak a biztonságát. Nyilván majd maguk is megpróbálják ezt alakítani, alakítani, de ez bizony geopolitikai, sőt akár fegyveres konfliktusokhoz is vezethet az elkövetkezendő években is.
Itt áll mellettem Karácsony Eszter geopolitikai kutató. Itt a kerekasztal beszélgetésen szó volt az öbölmenti államok geopolitikai turbulenciájáról. Mi most kifejezetten az Európai Unió viszonylatában beszélgetünk, hogyha most már kiépül vagy megvalósul az unió és az emírségek közötti kapcsolat, vagy szabadkereskedelmi megállapodás, milyen területen hozhat eredményeket, mennyiben lehet ez ilyen nagyon prosperáló vagy gyümölcsöző kapcsolat?
Hát ugye több szempontból, az egyik, amit talán kiemelnék, és erről lehet, hogy kevesebbet beszélünk, de mostanában egyrészt egy biztonságpolitikai tényezővé is válik, mint pedig a kompetencia egyik alapeleme, a mesterséges intelligencia és a fejlett technológiák kérdése, amiben egyébként az Emirátusok úgy mutatja be magát, és abszolút egyébként tényleg így is pozícionálja, és az a befektetéség szempontjából is ezt látjuk, mint egy regionális vezető aktor. És ugye az EU részéről egyre többször halljuk, hogy egyáltalán nem akarnak lemaradni tulajdonképpen a mesterséges intelligencia fejlesztésében, és hát az ebben kialakuló versengésben a világban, amit nyilvánvalóan az Egyesült Államok és Kína dominál. Tehát azt emelném ki, még legyen ugye nyilván az energetikai biztonság, vagy más alszektorok kapcsán, hogy mindenféleképpen a technológiai versengésben való, nem is aztán, hogy felzárkózás, mert azért az EU is viszonylag előáll, illetve bizonyos tagállamok, például Franciaország, akiknek jelentős mesterséges intelligenciában előálló aktoraik vannak, gondoltunk például Mistral AI-ra, illetve egyébként Franciaországok és az Emirátusok is kötött egy speciális ilyen megállapodást a mesterséges intelligencia képzés, kapacitások fejlesztése terén. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a kicsit az ilyen tradicionálisabb, úgymond energiabiztonság területén, ami nyilván nem jelent azt, hogy ez be lenne fontos, elképesztően fontos nyilván a jelenlegi helyzetben, de hogy nem felejthetjük el a technológiai újítások fontosságát, és hogy ebben kimondottan előremutató lehet.
Nagyon örülök, hogy említette Franciaországot, mert itt az is elhangzott, hogy ugye több európai ország fűzte szorosabbra kapcsolatát az öbölmenti országokkal, franciákon kívül, kik azok, akik még hát nyitottak ezekre.
Abszolút. Amit például említettünk, hogy ugye a franciák és a britek vezetnének majd egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen szabad hajózást biztosító missziót, és például a lehetséges aknákat, mert erről nem tudjuk pontosan, hogy mennyi akna van, hol van egyáltalán, felszedését is segítsék, illetve hogy tulajdonképpen elkísérjék a kereskedelmi hajókat a Hormozi szoroson át. Itt egyébként még az olaszok, azok, akik kimondottan kifejezték, hogy ők ebben részt kívánnak venni, megemlíthetjük a németeket is, és egyébként szintén megemlíteném ezeket az országokat, akik aktívan jelen vannak a régióban, az elmúlt évek során csak a néhány utazásra, vagy kölcsönös bilaterális egyeztetésre gondolunk. Tehát, hogy abszolút azt látjuk, hogy azért az európai hatalmak jelen vannak, de egyébként a kisebb országokra is gondoltunk. Például az egyik kutatásomban letettem, hogy Románia és az emírségek között milyen fontos kapcsolatok alakulnak, mind gazdasági téren, mind adott esetben a konnektivitás tekintetében. Tehát, hogy ez abszolút nem csak mondjuk a legnagyobb populáció vagy népesség szempontjából a legnagyobb EU-s országokra vonatkozna, hanem egyébként kisebb országokra is abszolút vonatkozik az, hogy segítenek és együttműködnek. Hát nyilván ebben a geopolitikai elképesztően feszült helyzetben az öbölmenti országokkal.
Műsorunk ezzel véget is ért, gyorsan búcsúzunk, erre van csak idő, úgyhogy Pillinger Marian, Bényi Csaba és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották, jó napot kívánok!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
Reklámot hallottak.